Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok! 2026. május 19-én kedden. A mikrofonnál Csete Beáta. Napos idő lesz ma, időnként megnövekvő gomoly felhőzettel, de számottevő csapadék nélkül. Az északi szél többfelé élénk, helyenként erős lehet. Napközben 19 és 23 fok várható, estére 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Délelőtt nyilvánosságra hozza a kormány a kegyelmi ügy eddig feltárt részleteit.
Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól.
Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt, közölte az egészségügyi miniszter. Mondjuk a részleteket. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós forrásokról, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök.
Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását és az uniós támogatások hazahozatalát.
Ma délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi ügy egyes részeit a kormány.hu per igazságtétel oldalon teszik közzé. Az ügyben fél kilenckor sajtótájékoztatót tart a kormányfő.
Magyar Péter elmondta, a korábbi igazságügyi miniszter nemlegesen terjesztette fel a Sándor palotába K. Endre kegyelmi kérvényét, de végül még nem ismert okokból ezt az akkori köztársasági elnök Novák Katalin megváltoztatta, és így küldte vissza a minisztériumnak. A miniszterelnök egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy a teljes képet lássák a magyarok.
Minden magyar ember nevében mondhatom, hogy jogos elvárása minden magyar embernek, legfőképpen az áldozatoknak, hogy így sok év után végre tisztán lássunk abban, hogy milyen indokok alapján kinek a felkérésére, vagy unszolására, vagy fenyegetésére írta alá ezt a kegyelmi kérvényt, vagy változtatta meg ezt a kérelmet, vagy annak elbírálását az akkori köztársasági elnök. Várjuk Sólyog Tamás még hivatalban lévő köztársasági elnöknek a tájékoztatását.
A köztársasági elnök nem mond le magától május 31-ig, akkor alaptörvénymódosítással fogják eltávolítani, közölte Magyar Péter a kormányülés után. Sólyog Tamás ugyanis az Indexnek adott interjúban azt mondta, szerinte nincs olyan jogi vagy alkotmányos indok, ami megalapozná lemondását. Mint fogalmazott, őt az eskü az egész politikai nemzethez köti, nem csupán a többséghez vagy a kisebbséghez.
A köztársasági elnök elmozdításával sérül a jogállam, amit a Tisza éppen most szeretne helyreállítani, vélekedett Hak Péter jogtudós. A professzor szerint, ha most eltávolítják Sólyog Tamást, akkor a jövőben egy következő parlamenti többség felállásával ugyanúgy eltávolítható lesz az államfő politikai alapon.
Szerintem is ez sokkal inkább politikai erődemonstráció. A választók körében, nyilván a Tisza párt szavazóinak a körében van egy erős igény arra, hogy minden, hogy tiszta lap keletkezzen, mindenkit töröljenek le a térképről, de ennek a választói igénynek jelenleg akadályt szab a jogállamiság és a jogi normák.
Hivatali visszaélés miatt tett feljelentést Magyar Péter ellen Havasi Bertalan.
A miniszterelnöki kabinetiroda korábbi helyettes államtitkára szerint a rendszerváltás óta példátlan bűncselekmény, hogy egy hivatalban lévő miniszterelnök mindenfajta jogi eljárás törvényes ok nélkül erővel akar eltávolítatni egy hivatalban lévő helyettes államtitkárt az irodájából és a minisztériumából. Hozzátette, a miniszterelnök rendőri intézkedést követelő érvelése semmilyen módon nem állja meg a helyét. Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon egy kommentben úgy reagált, idézem, a kormány a reménytelen helyzetben lévő maffia tagok kétségbe esett próbálkozásával nem foglalkozik.
A kormány döntött az MTV a teljes körű átvilágításáról, jelentette be a kormány szóvivő.
Szondi Vanda a kormányülést követő tájékoztatón elmondta, az elmúlt években a közszolgálati médiumok nem teljesítették alkotmányos és demokratikus feladataikat. A cél olyan médium létrehozása, amely valóban közszolgálati feladatokat lát el, ellenőriz, edukál és kiegyensúlyozott tájékoztatást ad.
A kormány álláspontja szerint a közmédia nem lehet egyetlen párt, egyetlen politikai oldal, vagy egyetlen hatalmi központ kiszolgálója. Az MTV-a a magyar emberek pénzéből működik, ezért a magyar embereknek tartozik felelősséggel. A közmédia éves költségvetése 2010 óta többszörösére nőtt. 2025-ben a költségvetési főösszege 165,6 milliárd forint volt, miközben szinte semmilyen közszolgálati funkciót nem látott el.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Oroszország abban bízik, hogy amerikai közvetítéssel folytatódnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajnával. Erről a Kreml szóvivője beszélt, Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök pedig azt mondta, Európának ott kell lennie a tárgyalóasztalnál.
A Politico arra figyelmeztet, hogy már a tárgyaló személyének kiválasztásán elbukhat a folyamat, mivel az oroszok nem fogadnák el Kaja Kallas uniós főképviselőt és Alexander Stubb finn elnököt sem, míg Európa elutasította Putyin jelöltjét, Gerhard Schröder volt német kancellárt. Angela Merkelről a lap azt írta, békeközvetítési kísérletei megbuktak, Mario Draghi volt olasz kormányfőről pedig nem tudni, hogy elfogadná-e a felkérést.
Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól. Erről állapodott meg Orbán Anita külügyminiszter ukrán kollégájával. Az egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják.
Kijev kész új lapot nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban. Ezt az ukrán külügyminiszter írta az egyeztetés után. Andrij Sibiha úgy fogalmazott, készek együttműködni Magyarország új kormányával a kétoldalú napirendünkön szereplő valamennyi kérdésben, a többi között a nemzeti kisebbségek ügyében is.
Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt kiemelte, magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi esetek nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki.
Itthon a kórokozó két európai típusa fordul elő, amely jellemzően enyhébb vagy középsúlyos vesét érintő megbetegedéseket okoz. Erről már a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakértője beszélt. Koroknai Anita hozzátette, 2015 és 24 között évente 2 és 16 között alakult ki az azonosított fertőzöttek száma. A szakértő kiemelte, a betegség emberben fertőzött rákcsálók váladékaival való érintkezéskor, például belégzés útján alakul ki, emberről emberre terjedése rendkívül ritka, és kizárólag Dél-Amerikában fordul elő.
A fertőzésen nagyon sokan tünetmentesen, vagy akár olyan enyhe tünetekkel is áteshetnek, ami nem indokolhat orvosi vizsgálatot. A diagnosztizált betegeknél mi leginkább ezeket a súlyosabb eseteket látjuk, és ezeknek az előfordulása pedig Magyarországon ritka. A vizsgált időszakban én két halálesetről tudok beszámolni, 2017-ben és 2023-ban történt ilyen esemény.
Átadták a Semmelweis Egyetem idegsebészeti és neurointervenciós klinika megújult szubintenzív részlegét.
A fejlesztéssel Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több pácienst képes kezelni. Nardai Sándor, a Stroke Centrum vezető főorvosa elmondta, hogy hozzájuk kerülnek a legsúlyosabb esetek. Éves szinten 1200 beteg fordul meg náluk.
A fejlesztésnek az egyik legfontosabb iránya az volt, hogy addig két helyiségből álló szubintenzívet azt egy üvegfallal kötöttük össze, és közvetlen átjárhatóságot biztosítottunk. Ez lehetővé teszi azt, hogy a vérrögoldó kezelést azt nem csak fönn a szubintenzív részlegen tudjuk megkezdeni, hanem a nap 24 órájában egy ápoló a CT-be be tudja kötni ezt a vérrögoldó kezelést. 20 perccel hamarabb, hogyha megtörténik az ér megnyílása, akkor az közel 18 millió idegsejt megmentéséhez vezetett átlagosan.
A kormány döntött az aszbeszt szennyezés kezelésének megkezdéséről, jelentette be Kőből Anita kormány szóvivő. Hangsúlyozta, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása.
A kormány szóvivő hozzátette, az osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett területeken azonnali kockázatcsökkentő intézkedésekre van szükség.
A kormány egyrészt azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező érintett kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztésének lehetőségét. Másrészt tárcaközi azbeszt munkacsoport jön létre az érintett területek azonosítására, az országos nyilvántartás kialakítására, a szükséges egészségügyi és környezetvédelmi intézkedések összehangolására, valamint a kár elhárítás koordinálására.
Piacfelügyeleti és népegészségügyi közös vizsgálat indul az aeroszolos termékek átfogó ellenőrzésére.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke a Krónikának elmondta, a vizsgálat során azt értékelik, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Eitman Norbert hozzátette, az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó szprék és az autóápolással kapcsolatos aeroszolok állnak.
A nem megfelelő gyártási gyakorlat nagyon súlyos, akár maradandó sérülést okozó kockázatokat is hordozhat magába. Az aeroszolos termékekben ugyanis az uralkodó magas nyomás gyakran tűzveszélyes hajtógázok miatt egy esetleges szerkezeti hiba komoly következményeket okozhat. Ez elvezethet akár a palack szétrepedéséhez, robbanásához, égési sérülésekhez, vagy egyéb súlyos egészségkárosodáshoz. Ezért nagyon fontos, hogy a piacfelügyelet és a népegészségügyi hatóság ezeket folyamatosan vizsgálja.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat az M0-ás déli szektorán, az M5-ös irányába, a 11-es kilométernél lévő M6-os csomópontban. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Lámpákat szerelnek az M0-áson Dunakeszi térségében. A Megyeri híd felől érkezőket a 74-es kilométernél egy 600 méteres szakaszon a belső sávba terelik.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 6. kerületben a Nagymező utcát egyirányosították az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében csatorna javítása miatt. A 70-es és a 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik a Kossuth-Lajos tér felé, nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten, a Tiszántúlon, illetve délnyugaton vannak helyenként borult tájak. Napközben sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső futózápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
Ez volt a Krónika 6 órakor. Köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Király Erzsébet.
Nemzeti Sportkrónika.
Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. A svájci jégkorong elit VB Ausztria elleni mérkőzésen sérülés szenvedett Bartalis István, a magyar csapat csatára, ezzel számára véget ért a világbajnokság. A helyére az utolsó keresztszűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A mieink a tegnapi szünnap után ma este 20 óra 20 perccel a bentmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen a szintén nullpontos Nagy-Britannia ellen lépnek jégre. A Puskás Akadémiában szereplő Lárosz Duarte, valamint a Videoton korábbi játékosa Stopira is ott van a Zöldfoki Köztársaság labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretében. A VB újonc Zöldfoki Köztársaság az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő június 11-én rajtoló tornán a H-csoportban szerepel Spanyolországgal, Uruguayjal és Szaúd-Arábiával közösen. Déli szomszédaink keretében pedig ott van az áprilisban arccsonttörés szenvedett Luka Modric is. A horvátok először június 17-én lépnek majd pályára, az ellenfél Anglia lesz, a csoportban pedig Panama és Gána szerepel még. Visszavonul a válogatottságtól Vojvoda Dávid, a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Alba-Fehérvár csapat kapitánya. A 35 éves bedobó 17 éven át játszott a nemzeti csapatban, melyben 160 alkalommal lépett pályára és két Európa-bajnokságon szerepelt. A világ és Európa bajnok Érdi Mária a hétfői nyitónap után a 9. helyről várja folytatást a Kasztellában zajló Ilka 6-os vitorlázó Európa bajnokságon. A férfiak ugyanígy zajló Ilka 7-es hajóosztályának versenyeiben az 5 karikás és világbajnoki 4. Vadnai Jonatán jelenleg a 22. a kontinens rangsorban. Udvardi Panna és Bondár Anna is bejutott a 8-at döntőbe a rabati salakpályás női tenisztornán. A 7. helyen kiemelt Udvardi a belga Van den Winkel ellen nyert 6-4-6-2-re, míg az 5.-ként rangsorolt Bondár ellenfele, a szlovén herzog 2 játék után feladta a mérkőzést. A strasbourgi tornán Stollár Fanni az amerikai Asia Muhammad oldalán pedig negyed döntőbe jutott, miután döntő rövidítésben vertek egy japán-tajvani párost. Köszönöm figyelmüket!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsában.
Mit szól hozzá, hogy egyre több magyarországi településen tárnak fel aszbesztszennyezést? Miért most derül ki és ki okolható a környezetszennyezés miatt? És ön szerint az indulatok vagy a blitzelők miatt éri támadása a jegyellenőröket a vonaton?
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Egy város, ahol a múlt fájdalma és a jelen reménye különös harmóniát alkot.
Isten lelke a közösséget tud formálni, ha megengedjük neki.
Ahol a kultúra nem csupán örökség, hanem újjászületés.
Nem csak oktatunk, hanem értéket is közvetítünk, és mi esetünkben természetesen ez a magyar nyelv és kultúra és a történet.
Partitúra. Összhangzat van. Eszék. Pünkösd vasárnap, 14 óra 40 perckor az M5 műsorán.
2026. május 19-e Ivo és Milán névnapja van. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország mai műsorában. Jelentős mennyiségű csapadék esett a hétvégén, de előtte fagy és asszály sújtotta az agráriumot. Hogy mi történt és hogy alakulhatnak például az árak, a zöldség és gyümölcs árak a következő hónapokban, erről is beszélgetünk még 7 óra előtt. 7 óra után pedig arról, hogy az energiaválság kezelése komoly gondokat okoz az uniós országok költségvetéseinek, az uniós irányszámok betartása szinte lehetetlen, és hát csökkennek a globális olajkészletek, a hiányjelenségek, leginkább ugye Európában a kerozin esetében lépnek fel. Mi várható a következő hónapokban, hogyan hat Európa és a világ gazdaságára? Erről is kérdezem majd a Századvég Kutatóintézet igazgatóját. Utána pedig szó lesz arról, hogy a Tisza kormány milyen gazdasági intézkedéseket tervez, például a kata visszavezetését, a különadó kivezetését, valamint az euró bevezetését, hogy ezeknek milyen folyamatai lesznek, hogyan valósulhatnak meg, erről is kérdezem majd a közgazdást. Aztán pedig szó lesz arról, hogy az uniós források hazahozása az egyik legfontosabb ígérete a magyar kormánynak. Szoros a határidő, kicsi a mozgástér, milyen projekteket kell megvalósítani a következő hónapokban ahhoz, hogy ezek a pénzek hazahozhatók legyenek. Erről is kérdezem majd a szakértőt. Aztán pedig szó lesz még ugye pénzügyi kérdésekről, illetve a szolidaritás mozgalomnak a szolidaritás elnökét várjuk majd ide a stúdióba, mert hogy ők is egy felhívással, egy közleménnyel éltek, hogy mit tartalmaz, erről is beszélünk majd, de már csak 9 óra előtt.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
6 óra 18 perc, gyermeknapi jótékonysági könyvadománygyűjtés szervez az Egri Bródi Sándor könyvtár. Jó állapotú, elsősorban gyermekeknek szóló köteteket várnak május 22-ig. Az adományokat a Magyar Vöröskereszt juttatja el a rászoruló gyermekeknek. Verle Ágnessel, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének Heves vármegyei elnökével Pilisi Csenge beszélgetett.
Ez egy teljesen új könyv, ami a kezében van. Ilyen, vagy egy picit azért már használtabb, olvasottabb könyvvel is lehet jönni a gyűjtésre, lehet adományozni?
lehet használtabb könyveket is hozni. Az, amit várunk, azok olyan jó állapotú könyvek, amit az adományozó is szívesen adna a gyermekének. Gyermekkönyveket és ifjúsági könyveket várunk egyébként.
Először vannak benne, vagy először szerveznek ilyen jellegű gyűjtést?
Igen, első alkalommal szervezünk ilyen gyűjtést, ahol magukat, az olvasókat szeretnénk aktivizálni, hogy felajánlják jó állapotú gyerekkönyveiket a rászoruló gyermekeknek.
Ez most kifejezetten gyermeknapra készül, vagy egyébként is gondolnak a gyerekekre?
Ez az akció most kifejezetten gyermeknapi könyvgyűjtő akció.
Összefogva a Magyar Vöröskereszttel.
Így van, a Magyar Vöröskereszt Heves megyei szervezetével együtt gyűjtjük a könyveket. Ennek pedig az az alapja ennek az együttműködésnek, hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Magyar Vöröskereszt március 18-án együttműködési megállapodást kötött, hogy segítik egymás munkáját.
Mennyiben más, mint amit eddig a könyvtár szervezet, hiszen korábban is voltak adományozási, adományozó akciójuk, de most egy kicsit az olvasókat kell bevonni ebbe.
Alapvetően én úgy tapasztalom, hogy az emberek nagyon szívesen segítenek, felajánlják a könyveiket a könyvtár részére, úgyhogy ebben az esetben nem lesz probléma abban, hogy aktivizáljuk az olvasókat az adományozásra. A cél személy lesz most más, nem a könyvtár számára ajánlják fel, hanem a gyermekek részére.
Közösséget épít a könyvtár.
Célunk is, hogy kicsit a résztvevő könyvtárak között kialakuljon egy olyan kapocs, amivel tovább segíthetik például a Vörös Kereszt munkáját is.
Nem csak a Bródy Sándor könyvtár központi épületében történik ez az adománygyűjtés, hanem települési könyvtároknál is.
Így van, Heves megyéből 5 könyvtár csatlakozott hozzánk. A Verpeléti Petőfi Sándor közösségi ház és könyvtár, a Mátra Szent Imrei Sík Sándor könyvtár és információs és közösségi hely, a 60-i Ady Endre könyvtár, a Bekölcei könyvtár és a Tarna Szent Máriai könyvtár csatlakoztak hozzánk.
És ilyenkor könnyebb vagy nehezebb dolguk van a könyvtárosoknak egy vidéki kis településen? Jobban össze tudják szervezni, vagy meg tudják szólítani a helyieket, az olvasókat?
A kistelepülési könyvtárok esetében azért van könnyebb dolguk a könyvtárosoknak, mert sok olvasót, a lakosokat személyesen is ismernek, úgyhogy akár még az utcán is tudnak nekik szólni, hogy ilyen akció van náluk. Nekünk viszont nagyobb az elérésünk, mind az online, mind a látogatók szintjén. Szerintem kiegyenlített a dolog.
Többször beszéltünk arról, hogy hogyan lehet olvasóvá nevelni a mai fiatalokat. Ez is lehet egy eszköz arra, hogy minél többen kézbe vegyék, vagy olvassák el azt a könyvet, ami eljut hozzájuk?
Remélhetőleg a gyerekek meg szeretnek olvasni. Ezzel az adománygyűjtéssel saját könyveik lehetnek. A rászoruló gyerekek saját könyveket fognak így kapni, amiket az akcióban felajánlottak a számukra. Ez megtaníthatja őket arra, hogy vigyázzanak a szép könyvre. A szép könyv pedig remélhetőleg meg fogja őket tanítani arra, hogy milyen jó könyvet kézbe venni, forgatni, és milyen jó az olvasás.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 22 perc. A hétvégén tartották a washingtoni magyar iskola évzáróját. Nárai Balázs összefoglalója.
A tanév végén az évzáró minden gyerek számára várva várt élmény. Azt jelenti, hogy kezdődik a vakáció. Évzáró természetesen hozzátartozik a washingtoni magyar iskola életéhez is. Idén május 16-án oklevélosztással, jutalmak átadásával tartották, ami lezárt egy újabb tanévet a több mint másfél évtizedes intézményben. A magyar iskola itt az Egyesült Államokon belül több mint iskola. Közösségi tér, baráti társaság, az önkénteskedés terepe, hiszen a tanárok, részben szülőként, saját szabadidejüket fordítják a munkára. A gyerekek számára pedig megadja azt a lehetőséget, hogy magyar társaságban lehetnek az amerikai hétköznapok mellett. A hétvégi magyar iskolák hálózata az Egyesült Államokon belül is központi szerepet játszik a diaszpóra életében fennmaradásában. Az idei eseményen, az oklevelek átadásában Takács Szabolcs nagykövet is segített, ugyanis az ünnepség számára a nagykövetség termét biztosították. Ahogy a diplomata mondta, az iskolában végzett munkáért hála illeti a szülőket.
Nagy Zoltán fiatalulat! Balaton szeret és a három fogó című zárzoltán, én nem látnám, hogy köszönöm szépen. Vas-has fiatal urat szólítanám.
Egy diaszpóra közegben működő magyar iskolának vonzónak kell lennie, hogy a gyerekek szeressenek oda járni. Így a játékosságnak nagy szerepe van. És ezt tükrözte az évzáró is, ahol a gyerekek megmutathatták tehetségüket, valamint táncházba is bekapcsolódhattak. Sütő Eszter az iskola egyik vezetőjeként, tanáraként és szülőként is nyilatkozott.
Elég sok csillogást láttam a szemekben, és mosolyt a gyerekek arcán, és a szülők arcán is. Én úgy gondolom, hogy mindenki nagyon büszke lehet ezekre a gyerekekre. Egész évben becsületesen jöttek, mondókáztak.
Jöttek, hozták őket.
Hozták őket, igen, tehát tulajdonképpen nem csak a gyerekekre vagyunk büszkék, hanem azokra a szülőkre is, családokra, akik beiratják a gyerekeiket. Magyar iskolába elhozzák őket, néha messzebbről, mint gondolnánk, és részt vesznek a közösségben.
És nyilván egy ilyen jó lezárása az évnek azt jelenti, hogy várják majd, hogy megkezdődjön az új, majd a nyári élmények után.
Igen, igazából sokan nehezményezik, hogy nyáron szünet van, és ez egy pozitív visszajelzés, és ilyenkor mindig egy körkérdést felteszünk a szülőknek, a családoknak, és a többség, a túlnyomó többségtől azt halljuk vissza, hogy igen, szeretnének még egy évet a magyar iskolával tölteni.
Ez a tehetségkutató, vagy ki mit tud itt, mert az is volt az évzárón. Lelkesek voltak rögtön, sokan jelentkeztek, volt bűvészmutatvány, volt igazi kreatív alkotásnak a bemutatása, volt hangszeres zene, volt ének, tehát mindenféle nagyon színes a társaság. Karate vagy taekwondo?
Igen, ezt igazából a gyerekekre bíztuk, tehát kategória megjelölés sem volt. Lehet, hogy úgy kellett volna hívni, hogy most mutasd meg, hiszen bármit meg lehetett mutatni.
Az említett ki mit tud helyi vetélkedőben Pritschinski Tisza, az iskola 5-6 éves tanulója, igazi különlegességgel állt ki a többiek elé. Hogy mivel, azt ő maga osztotta meg.
Egy rajzolómasina.
Rajzolómasina, és ez hogy működik, és te találtad ki?
Hát nem, igazából én raktam össze, és még nagyon jó volt.
Nagyon jó volt, igen.
Igen.
És a többieknek is nagyon tetszett, én úgy láttam, hogy mindenki köré gyűlt hozzá. Ez volt a cél?
Lehet, nem tudom annyira.
És egyébként jobban vagytok? Itt látom, nagy a játék, aha, szóval, hogy szeretsz a iskolába járni.
Igen.
Sok barátod van?
Aha, igen.
És akkor várod majd, amikor újra találkoztok? Most ugye véget ért ez az év.
Aha, igen, igen.
És nyáron mi lesz majd? Mit terveztek?
Majd megyünk Budapestre, megyek úszni, és ennyi.
Ennyi. Köszönöm szépen. Egy pasit. Porsz Hidraszkinga az iskola egyik alapítójaként volt jelen az évzárón. A mai napig segíti a működést.
Tehát látni azt, hogy az új generáció nem csak hogy hozza a gyerekeket, hanem a tanári kar egy annyira lelkes banda, aki tényleg egy annyira nem csak az ünnepség volt energetikus és remélhetőleg élvezhető, de a gyerekeknek is, szülőknek is, meg mindenkinek, hanem tényleg egy ilyen jelképesen nagyszerű bezárása egy nagyon-nagyon jó évnek. Szóval ezt látni, hogy az iskola nem csak folytatódik, hanem növekszik és fejlődik.
És valamikor valahol ez lehetett a cél is, hogy ez így tovább menjen, idézőjelben generációról, vagy szülőgenerációról szülőgenerációra.
Igen, hát mi egy nagyon nehéz munkát kezdtünk el 16 éve, mert itt én hallottam, hogy ilyen 50 éve, vagy nagyon-nagyon régen volt itt Washingtonban magyar iskola, de tehát az arra akkora kihagyás volt, hogy nem lehetett újra építeni. Szemben más közösségekkel, Amerikában például Cleveland, meg egyébben, ahol nagyon-nagyon sok magyar van, ők hosszú távra tudnak tervezni. Tehát mi szerintem 16 évvel ezelőtt nem is álmodtuk volna, hogy egy ilyen színvonalas, lelkes, és tényleg a magyar nagykövetség otthont adó ünnepsége tudunk tartani. Nekünk akkor, tehát ilyen baby steppekkel indultunk, hogy legyen egy hely, ahol össze tudunk jönni, ahol a gyerekeink valahogy egy közösségbe együtt tudnak tanulni. Szerintem mindenkinek, akivel kezdtem, annak a nevében mondatom, hogy ez minden álmunkat felugrja.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a 10. kerületben a Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. A 11. kerületben a Neszmély utat egyirányosították a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Gazdagréti tér felé, nem érinti a Neszmély út megállót. Siling Zsolt, BKK Info.
MÁV Info.
Jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult és zajlik az országban a vasúti közlekedés.
a 800-as, 837-es, 847-es és 8494-es olajjáratok közlekedésében jelentős késésekre, járatkimaradásokra lehet számítani a reggeli órákban, mert Piliscsaba belterületén közúti baleset miatt teljes útzárt vezettek be. Jelentős torlódás alakult ki, az érintett járatok várakoznak. A térségben útrakelőknek javasolt az E72-es, S76-os vonatok igénybevétele, melyeken a fennakadás végéig érvényesek a volánjáratokra megváltott menetjegyek is. A déli körvasút projekt újabb ütemhez érkezett, mától csütörtökig napközben 9 és 14 óra között valamennyi vonat, így a Railjetek, Eurocityk és G43-as vonatok is csak kelemföldig közlekednek és onnan is indulnak. Kis Horváth Levente, Mávinform.
Időjárás jelentés.
10 fokot mutat ma reggel a hőmérő Budapesten, de hogy milyen idő várható napközben országszerte, azt már a Hungaromet munkatársától, Baszkó Andrástól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Az északkeleti harmadban és délnyugaton is fokozatosan gomolyosodik, csökken a felhőzet a következő órákban, és ma alapvetően sok napsütésre lehet számítani a kevés fátyolfelhő, valamint a gomoly felhők mellett. Kisebb eső, zápor eső csak kevés helyen fordulhat elő, esélye északnyugaton a legkisebb, néhány helyen esetleg megdőrenhet az ég is. Az északi a szél helyenként megélénkül, délután 19-23, késő este többnyire 8-15 fok várható.
Köszönjük szépen, fél hét után egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit.
Ma kezdődnek az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. A mai első alkalom online lesz. A tárcavezető rövid időn belül kézzelfogható előrelépést vár a kisebbségi jogok rendezésében. A Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését rendelt el a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, nem szeretnének olyan programokat, illetve célokat támogatni, amelyek nem a közjavát szolgálják, illetve ahol a korábbi döntések jogszerűsége kétségbe vonható. A tárcavezető közölte, minden tervezett, beütemezett kifizetést megvizsgálnak, hogy a támogatások a teljesítmények alapján a megfelelő helyre juthassanak el. A fizika, illetve a mozgókép és média ismeret írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap francia nyelvből, valamint filozófiából vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Pünkösdi programokkal várják a családokat az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban a hosszú hétvégén. A látogatók pásztor találkozón, néptánc bemutatókon, kézműves foglalkozásokon és hagyományőrző programokon vehetnek részt. A hétvége egyik leglátványosabb eseménye a lovas ügyességi versennyel egybekötött pünkösdi királyválasztás lesz.
Vármegyéről vármegyére. Somogy.
Az első köztéri Kossuth szobor. Siómaros. A ma már Balatonszabadihoz tartozó Siómaros lakosságát is érintette a jobbágy felszabadítás, ami 1848-ban egyet jelentett Kossuth Lajossal. Ezért a kormányzó halál hírére Szokó István lelkipásztor felvetette a szobor felállításának ötletét. Közadakozásból össze is gyűlt a szükséges 642 forint. Ádámfi József 1979-ben megjelent a világ első Kossuth szobrai című könyvében olvasható, hogy a siómarosi alkotást Kis György tervei alapján Gerendai Antal és fia készítette. A fennmaradt emlékirat így fogalmaz. Szabadságunk megteremtője, emberi méltóságunk visszaadója, Kossuth Lajos halála alkalmával, mint tették Krisztus tanítványai, keseregtünk eltávozott vezérünk felett. Bánatunkra, mint enyhítő körülmény jött az eszme, hogy kisközségünkben egy szerény emlékszobrot állítsunk. A 80 cm magas bronzmellszobrot 1894. június 26-án avatták fel. Ekkor a hatóság tudta és engedélye nélkül a helybéli Gilice József és unokatestvére házilag ágyút készített, amivel díszlövést adtak le. Tettükért fejenként 10 forint büntetést kaptak. Majd 100 évvel később, 1982-ben megalakult a siómarosi Kossuth művelődési kör, amely azóta hűen hirdeti Kossuth Lajos szellemiségét.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
Fél hét múlt 5 perccel több ezer zarándokot várnak a hétvégén a pünkösdi búcsúra, Mátra Verebély Szent Kútra. Orosz Lóránd Ferences testvért, a kegyhely igazgatóját Hegedűs Katalin kérdezte.
A pünkösdi búcsú mindig attól különleges, hogy a Szentlélek kiárad, és megtanít minket arra, hogy hogyan kellene okosabban élni. Egyszerűen gusztusosabban, hogyan kéne különbséget tenni lényeges és lényegtelen között, hogyan kéne szert tenni a lelki erősségre, amelyikből a türelem fakad, hogy ezek a hétköznapi dolgaink, ezek rendbe jöjjenek. Valójában minden pünkösdi búcsú, mindegyikben van valami meglepetés, mert a Szentlélek maga, mint ahogy a Jóisten is, csupa meglepetés. Úgyhogy ezért ez az idei pünkösnek a meglepetése. Most évszázadok óta egyébként Szentkúton a pünkösdi búcsú mindig hasonló a programja, a leglényegesebb eleme már szombaton érkeznek a gyalogos zarándokok, gyalogos csoportok, akik olyan falvakból jönnek a 30-40 kilométerre jó messziről, ahonnan évszázadok óta zarándokolnak, néhol kicsit szünetelt ez a zarándoklat 70-es, 80-as években, de újra élesztették lelkes zarándokok, és most így jönnek, és így velük együtt ünnepeljük vasárnap és hétfő, mind a két nap ugyanolyan nagy ünnepé vált azzal, hogy a hétfő is munkaszüneti nap lett.
És igazi ünnep lesz Szentkúton, hiszen pünkösd vasárnap az éppen 30 éve püspökké szentelt, Majnek Antal nyugalmazott munkácsi főpásztor lesz a főcelebráns. Mit jelent az ő személye, jelenléte a kegyhely és a ferences közösség számára?
Ő testvérünk, ferences testvérünk, és nyilván az ő jelenléte az mindig megtiszteltetés a számunkra, és nagyon örülünk, hogy el tudta vállalni ezt a mostani vasárnapi ünnepi szentmisét, azzal, hogy ugye mivel ő továbbra is aktívan kisegít Munkács, egész pontosan Ungvár mellett néhány magyar községben, ezért az egyik testvérünk kimegy, és őt helyettesíti kint addig, ameddig ő itt vasárnap nekünk misézik.
Pünkösd hétfőn is egy fontos esemény lesz, ott pedig Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye főpásztora vezeti majd a liturgiát. Hogyan tudja a görög katolikus lelkiség még tovább gazdagítani Szentkút szellemiségét?
A görög katolikus lelkiség az több alkalommal is gazdagítja Szentkút lelkiségét. Egyrészt általában így pünköstkor görög katolikus főpásztorokat szoktam hívni, mivel ugye a görög katolikusoknál a bérmálás az megtörténik a keresztelés egy időben, amikor a kisgyereket megkeresztelik, meg is bérmálják, a keleti hagyomány szerint, ezért ők általában ilyenkor szabadok. A latin főpásztorok azok nem, hiszen ők bérmálnak ilyenkor. Ezen kívül külön van egy görögkatolikus búcsúsz ősszel, és emellett is sokszor szoktak jönni más búcsú alkalmakra is. Görögkatolikus lelkipásztorok, mindig örülünk nekik.
Földrajzilag ugye a kegyhely vadregényes környezetben, a Cserhát keleti völgyében, egy önmagában is lenyűgöző és vadregényes környezetben található. Kikből áll ma a búcsújáró közössége, és honnan érkeznek leginkább az zarándokok?
A búcsújárók nagyon-nagyon, hogy is mondjam, úgy mondhatnánk úgy, hogy vegyes csapat. Tehát igazándiból ide Szentkútra ide tévedt boldog-boldogtalan. Mindenki, aki valamilyen módon rászorul a Jóistennek az irgalmára, az ide téved, nem mindenki a búcsún, mert azért akik ilyenkor pünköskor jönnek, azok általában inkább célzottan ide jönnek, ugye vagy Csíksomjóra mennek, vagy ide jönnek, és jönnek hagyományosan az idősebb korosztály autóbuszokkal, kocsikkal, javarészt most már általában inkább családi vagy baráti keretben autókkal jönnek, és ugye sokszor szokott felmerülni, hogy miért olyan sok idős van a templomba is, vagy a búcsón is, de én szerintem ennek egyik oka az, hogy az a helyzet, hogy öregkorunkra nő be a fejünk lágya. Mert amíg gurul a szekér, egészséges az ember, mennek a dolgok, addig úgy tűnik, hogy megy ez saját erőből is. Aztán, mikor kezd fogyni az erő, akkor meg rájövünk, hogy hát mégiscsak szükség van a Jóistenre, és így is van.
Amit be is bizonyított több száz évvel ezelőtt is, hiszen Szentkút szorosan összefonódik a csodákkal, és ugye a legenda szerint a 13. században a Szentkuti forrás vízétől egy néma pásztor fiú beszélni kezdett. Napjainkban is történnek csodák.
Éppen egy negyed órával ezelőtt vettem át egy ilyen kis hálatáblát, amelyikre annyi volt írva, hogy Szofiér, és egy idei dátummal. Ezek nem egyház által hivatalosan jóvá hagyott csodák, de évente egy ilyen 20-30 hálatáblát hoznak, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy valamilyen ima meghallgatás történt itt. Néha nagyon konkrét esetek, orvosi lelet előtte, orvosi lelet utána eljöttek ide Szentkútra, és megmagyarázhatatlan javulás állt be a helyzetbe. Máskor gyerekért hozzák. Az gyakori, hogy fiatal házasok már mindent elkövetnek, hogy jöjjön a gyerek, és nem jön a gyerek. Eljönnek ide Szentkútra, leteszik az egészet a Jóisten szüzeny a lába elé, és aztán meg jön a gyerek, és akkor hozzák a hálatáblát. Ezek a hálatáblák mutatják azt, hogy itt Szentkúton a Jóistennek az ereje az itt működik.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 40 perc, Bodrog-Olasziban a helyi jelentőségű természetvédelmi területek és emlékek megőrzéséről és megvédéséről számoltak be a közelmúltban szakemberek az érdeklődőknek. A civil szervezetek a természetvédelem mellett az aktív turizmusra is ösztönzik a lakosságot. Gyarmati Péter riportja.
Magyarországon jelenleg több mint 1700 helyi jelentőségű védett természeti terület található. Ezek mérete, eloszlása mozaikos. A területeket a települési önkormányzatok saját hatáskörben nyilvánítják védetté, mondta Molnár Antal, a Zöldkör Egyesület elnöke a Kossuth Rádiónak. A témában a napokban tartottak egy konferenciát Bodrog-Olasziban.
Magyarország területének a 21%-a valamilyen természetvédelmi védettséget élvez. Hát döntően a Natura 2000, ugye az Európai Uniónak az ökológiai hálózata 2004. május 1-től ez is beköszöntött nálunk, illetve különböző nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, országosan védett, illetve helyi védett területek teszik ki ezt a 21%-ot. Az Európai Unióban egy bizonyos stratégia, ami 2030-ig határozza meg a biológiai sokféleség védelmével kapcsolatos teendőket, abban egy olyan ezzel a céldátummal egy 30%-os mutató szerepel, tehát törekedni kell a tagállamoknak, hogy a egyes államokban a 30%-ot érje el a védett területek értéke. Én úgy gondolom, hogy Magyarország nem áll egyébként rossz helyen, vagy legalábbis az intézményrendszer tekintetében. Ehhez egy eszköz lehet települési önkormányzatok, vagy akár civil közösségek, mint kezdeményezők részére, hogy helyi jelentőségű természetvédelmi területek kialakítását kezdeményezzék, emlékek, amik döntően fák, fasoroknak a kialakítására. Ezért szerveztük ezt a mai rendezvényt is, hogy kedvet kapjanak a térség önkormányzatai, magánszemélyek, akár civil szervezetek, hogy bővüljön ez a kör. Bár itt a Bodrog mentén egyébként nem áll rosszul, tehát itt azért van Natura 2000 meg a tájvédelmi körzet is, de én úgy gondolom, hogy azért vannak még olyan természetleg értékes területek, amik megérdemelnék ezt a kitüntetett figyelmet.
Van még Magyarországon annyi értékes terület, hogy elérjük ezt a 30%-ot?
Elég sok olyan aktív természetvédő közös van, tehát civil szervezetekre gondolok döntően, meg magánszemélyek, akik fontosnak tartják ezt, és bizakodok ez irányba.
Az ország egyik legszebb, de még alig felkapott vidékén kanyarog a Bodrog. A Tisza mellékfolyója egy különleges érintetlen tájat hozott létre. Ezt a vidéket szeretné népszerűsíteni és így megvédeni az Aktív Bodrog Szövetség. A szervezet nemrég alakult, mondta dr. Remenyik Bulcsú, a szövetség elnöke.
Az Aktív Magyarország az, ami segítette a létrejöttünket az aktív turizmus fejlesztésére a Bodrog mentén, hogy ne pontszerű fejlesztések legyenek, hanem végig a Bodrog mentén fejlesztéseket hajtsunk végre közösen. Az elképzelések szerint ugye tehát magát a víziturizmust fejlesztjük, de mellett természetesen a kerékpáros turizmust, a vakancsos turizmust, tehát minden hozzánk tartozik. Leginkább amit csinálunk, a programokat szervezünk. Ezek között például most lesz május 2-án a víziring, ami egy nagy felvonulás a Bodrog folyón, hajós felvonulás több mint 200 ember részvételével, de sárkányhajó fesztivált is szerveztünk, tavaly is, most is lesz Patakon és Tokajban, és konferenciát, workshopokat szervezünk, ahol népszerűsítjük a Bodrog folyón való víziturizmust.
Ez a vidék páratlan, aki erre járt, mert tudja, hogy micsoda értékek vannak itt, és mennyi szépség, de ahogy mondják, manapság nem olyan felkapott, mint mondjuk a Dunántúl bizonyos térségei, kevésbé ismert. Az a szándék, hogy minél több helyre eljusson, minél többen megismernék és ide jöjjenek. Mert kétség kívül, hogy a 37-es úton végig megyünk és Sárospatak meg Tokaj között, akkor nagyon sok érték van, de megint mondom, én azt látom, hogy nem annyira felkapott.
Igen, itt az lenne a célunk, hogy egy appot is létrehozzunk, ami összeköti ezeket a látványosságokat, attrakcióelemeket, és ezzel együtt bekapcsolnánk az egész Tokaj egyaját a turizmus fejlesztésbe. Valójában ugye a népszerűsítés is a cél, hiszen van honlapunk is, és igyekszünk minden rendezvényen részt venni, de igazából ugye áttörést az hozna valóban, hogyha maga Tokaj és Tokaj egyet átadnák ezeket az új fejlesztéseket, attrakciókat, az épülő szállodák mind megépülnek, tehát olyan infrastruktúra épülne ki, ami azt eredményezné, hogy Budapest és Hévíz után a harmadik leglátogatottabb desztinációvá tehetné majd a térséget.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra 44 perc. Nyírbátor és térségében élő emberek az igazi nyírségi homokon gazdálkodnak. A kevés aranykorona érték mutatja, hogy nem döngetik a termés átlagokat, és ha még csapadék sincs, az már katasztrófa. A nyírbátori Gersmely Tibor még vetett kukoricát és napraforgót, de véleménye szerint az erdősítés jelenti a jövőt. Zsoldos Barnabás beszélgetett a gazdával.
Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyének van olyan része, ahol kimondottan homokos a terület, és az itt gazdálkodók bizony igencsak várnák az esőt, mert elvetették a kukoricát, a napraforgót. Nyírbátorban Gestmeier Tiborral beszélgetek, több település határában van földterülete, de a talaj összetétele ugyanolyan. Mit mutat a határ?
Való igaz, nagyon heterogén területen gazdálkodunk, nincs egy egységes táblánk, ami meghatározza a vetendő kultúrát. Folyamatos az asszály, amit területünkön a nyírségbe. Nem csak nyírségbe, sajnos, hanem az egész ország.
És az, hogy kukoricát vetnek, napraforgót, hogy bírja ez a kultúra? Vagy kénytelen lassan váltani a gazda?
Lassan kénytelenek vagyunk váltani. Az én esetemben is a gyengébb, homokos, dombosabb területeimet egyértelműen erdősítem. A kács kifejezetten szereti ezt a savanyú homokot, nagyon erőteljes fejlődése van. Szemben a szántóföldi növényekkel, mint a kukorica vagy a napraforgó, rettenetesen síralmas volt a kerés, porba vezettünk. Volt olyan, hogy a traktoromat 50 méter után már nem láttam, csak egy hatalmas porfelhőt. Innentől kezdve borzasztóan elkeserítő a helyzet, egyszerűen nem látunk kiutat ebből a szomorú helyzetből.
Bebizonyosodott az, amit valamikor tanultunk, hogy a nyírségi homokdombot a szél fújta össze, talán még a elvetett magot is elvitte a szél.
Így igaz. Vannak relatíve jobb szántónk, amit én meg is tartok, tehát azt nem erdősítem be. Itt a rettenetes nagy kérdés, hogy mit vessünk bele. Tudnék, a kukorica nagyon nagy billeg, hogy egyáltalán megéri-e termeszteni a mi vidékünkön.
És a napraforgó, mert most úgy tűnik, hogy a nyerő növényi kultúra a napraforgó.
Így igaz, saját tapasztalatomból is beszélek. A napraforgó jobban bírja ezt az asszályt, mint a kukorica. Kevesebb nedvességet esővel is beéri, és viszonylag szép termés hoz, ami az eredményességet befolyásolja.
És a vadak jelenléte mennyire zavaró?
Jelen vannak, minden növényi kultúrámat meglátogatják, de nem olyan vészes. Tehát nem az a legveszélyesebb gondunk most, hanem az asszály.
Öntözésre nem lehet gondolni. Vagy gondolnak, csak éppen nem valósítható meg.
Nagyon szépen hangzik, hogy öntözik ellen befolyásolná pozitív irányba a növények fejlődését, viszont annyira széttagolt tábláink vannak, tehát nem egy egybefüggő nagy területekről van szó, hanem 5-10-15 hektár nagyságrendel. Ezekben megcsinálni a locsolási öntözési lehetőséget egy óriási beruházás, amelynek nem látom a végét, hogy egyáltalán rentáblis lenne.
Megtérülne is mennyi idő alatt?
Pontosan, hogy mennyi ez a befektetett energia, pénz, hány év vagy évtized alatt hozzá vissza ezt a beruházott összeget, amelyet beinvestáltunk.
Nyilván önt az is foglalkoztatja, hogy ön állattartással nem foglalkozik, tehát a megtermelt szántóföldi kultúrát értékesíti, eladja. Ezért nem mindegy, hogy miből mennyi terem.
Természetesen állattartással nem foglalkozom, tehát csak is kizárólag szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozunk. Úgy a kényszerhelyzetben vagyok, hogy a megtermelt kultúrnövények termését el kell adnom, mert hiszen tárolókapacitásom sincsen, de rövid időn belül nekem azt értékesíteni kell.
és azon nem töri a fejét, hogy a mostanában emlegetett cirok és egyéb más takarmányozásra használható kultúrnövényt vetne a kukorica helyett történetesen.
Pont ezen beszélgetünk folyamatosan a fiaimmal, két fiammal gazdálkodom együtt, hogy milyen növénykultúra lenne az, amelyik ezt az asszályos időszakot is jobban bírja. Több gazdatársam kísérletezett már próbálkozott, és folyamatosan konzultálunk, próbálkoztak cirokkal. A több éves tapasztalatuk szerint a cirok nem váltja ki a kukoricát. Se jövedelmezőségben, sem egyéb dologban nem tudja kiváltani. És egyelőre más kultúrát nem látunk, hogy mi az, amit lehetne itt ebbe a csapadékszegény aszályos időben vetni.
És még azt sem árultuk el, csak mondjuk, hogy a nyírségi homok mennyi aranykorona értékűek ezek?
Elég heterogén. A 3 aranykoronától mondjuk maximum a 20-22 aranykoronáig mennek el itt a mi földjeink. Relatíve nem egy nagy szám.
Ahogy mondta, ott, ahol erdősíteni volt célszerű, a talaj minősége miatt ott megtette, vagy még lesz erdősítés, hogy segítsen magát?
Az elmúlt 3/4 évben több mint 90 hektár akász telepítettem. Tudnék, nem láttam értelmét a további művelésnek, hiszen még a jobb minőségű, jobb vízmegtartó képességű földjénken sem nagyon érdemes most már a szántóföldi növénykultúrát vetni. Egyszerűen nem éri meg. Így aztán úgy döntöttünk, hogy mivel ez az akác kifejezetten szereti ezt a nyírségi homokot, így az idén is 22 hektárt telepítettünk.
És folytatjuk a témát a zöldségek, gyümölcsök tekintetében. Apáti Ferenc, a Fruitweb elnöke a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye volt fagy, aszály, majd 2 napnyi eső, ez a tavaszi időjárásnak a mérlege, de hogy hogyan hat ez a zöldségek és gyümölcsök árára, erről kellene egy kicsit beszélnünk, mert ugye nem csak a megy, de a kajszi, a szilva, valamint az alma esetében is keletkezhettek károk. Ugye a jelenség nem csak Magyarországra, de Európa más országaira is igaz. Azt kérem öntől, hogy először nézzük meg a jelenlegi károkat, aztán beszéljünk arról, hogy most ez a hétvégi eső, ez javít-e bármit a helyzet? Mert mi ugyan soknak éreztük a 2 napos esőt, de hát a földeknek éppen hogy csak a felszínét áztatta el.
Valóban így van, május közepére gyakorlatilag a 3 jelentős időjárási kárnemből 2-t már megkaptunk, a tavaszi fagykárokat és az aszálykárokat. A vihar és jégkárok meg még majd a következő hónapokban előttünk állnak. Az aszály az igazából azért különösen drasztikus hatású, mert 2022 óta már mintegy 4 éve halmozódik a hatása a 2022-es évszázados aszály óta, és úgy fordultunk rá erre az évre, erre a vegetáció, hogy mintegy 100-150 mm csapadék hiányzott a talajokból. Most úgy állunk, hogy az ország déli-délnyugati fele az egész jól áll a hétvégi esőzések után, azzal együtt, hogy még ott is mérhető csapadék hiány a talajokban. Az ország északi észak-keleti részén viszont még mindig egy 60-80-100 mm-es hiány tapasztalható. Ahol legalább egy 20-30 mm eső volt, ott ez életmentő hatású volt, de még most is tudunk olyan térségekről, ahol 5-10 mm nem haladta meg a csapadék mennyisége, és az bizony nagyon-nagyon elenyésző hatású. De azt lehet mondani, hogy az ország jelentős részén most ezek a csapadékok életmentők voltak.
Ugyanakkor az ön által is elmondottakból, tehát hogyha beszéltünk itt az évek óta tartó asszályról, majd még a fagykárok következményei ugye most érződnek, Isten igazából, mire lehet számítani, mekkora terméskiesésre és mekkora áremelkedésre? Most csak itt példának egy lengyel példát hoznék, bocsánat, Lengyelországban például a sárgarépa ára az elmúlt hetekben szokatlanul meredek emelkedést mutatott, itt is ugye a szokatlanul szeszélyes április visszavette az állományok fejlődését, és megemelkedett az ár. Hogy alakul mindez Magyarországon?
Vegyük külön az aszály és fagykárok hatását. A hazai zöldségtermő területeknek mintegy 90%-a öntözött, hiszen nagyértékű kultúrákról van szó, ahol megtérül az öntözés, illetve fordítva is igaz, amely kultúrákat öntözés nélkül lehetetlen termeszteni. A gyümölcstermő területeinknek mindössze negyede, harmada öntözött, ott az aszály érezteti hatását. Most még május közepén arról beszélni, hogy az aszály terméskieséseket okoz a zöldségtermesztésben nagyon korai, nehezítette az életünket, mert sokkal nehezebb talajt előkészíteni száraz körülmények között. Volt olyan gazdálkodó, aki vetés előtt öntözött, hogy egyáltalán lehessen talajt művelni, de összességében a zöldségben arról beszélni, hogy jelentősebb fagykárok lennének még nagyon-nagyon, bocsánat, jelentős aszálykárok lennének még nagyon-nagyon korai, a fagyok pedig közvetett mérsékelt hatást fejtenek ki a zöldségkultúrákra. Azért emelkedett a sárgarépa ára, mert még a tavalyi készleteket viszik piacra, amelyek fogytán vannak, és amíg megérkezik az új sárgarépa, addig ebben az időszakban ki szokott alakulni egy hiány a piacon, és ez automatikusan áremelkedést von maga után. A gyümölcsöknél teljesen más a helyzet, ott a fagykárok nagyon-nagyon drasztikus terméskiesést okoztak ebben az évben is. Most azt látjuk, bár még nincs végeredmény, körülbelül két hét múlva látunk tisztaképpen a tisztulógulás befejeződés után, hogy 60-70% a terméskiesés mértéke országos viszonylatban, ami eléri a tavalyi hasonlóan jelentős mértékű fagykárokat. Ez minden bizonnyal fog áremelkedést okozni a gyümölcsök piacán, különös tekintettel arra, hogy a lengyelek, mint Európa legnagyobb gyümölcs termelői is súlyos károkat szenvedtek.
Hogyha már említette az előzőekben a tavalyi készleteknek a felhalmozódását, ugye 20%-kal több alma és 30%-kal több körte van az európai tárolókban, ugye most a tavalyi mennyiségnél. Ez hogyan hat, vagy hogy hathat az árakra?
Amikor a készletek azok bőségesek, akkor értelemszerűen mérséklődnek az árak. Most egyébként ezt az alma piacán látjuk is, aminek a fogyasztók örülnek, a hazai termelők már itt a tavaszi időszakban kevésbé örültek, hiszen almából és körtéből is Magyarországon nagyon gyenge termés volt, ezért a jobb árak, a magasabb árak jelentettek volna vigaszt a termelőknek, de mivel Európa minden más országában tavaly jó termés volt, így az árak relatíve, amik áraink viszonyítva mérsékeltek vagy nyomottak voltak. Már magyar alma érdemi készleten így május közepén a tavalyi gyenge termés után nincs, tehát igazából már nem annyira relevánsak a mostani árak, de lehet arra számítani, hogy ezek az árak még a következő hónapokban kitartanak, aztán amikor majd tisztán látjuk a várható idei termést, akkor fogja a piac átárazni az almát és a körtét is, mert a tavalyi készletek szempontjából és a tavalyi készletek értékesítése szempontjából sem mindegy, hogy szeptember elején milyen terméssel vágunk neki az új szezonnak, és ha piac azt fogja látni, hogy gyenge a termés, szolidabb lesz a kínálat, akkor majd nyáron már elkezdi felfelé húzni az árakat, hogy behozza ezt a készletet és kihúzza, ameddig lehet.
Ugye két percünk van, bő két percünk, és két fontos kérdésről még kellene beszélnünk. Az egyik ugye az, hogy az egyik fontos cél, hogy az üzletekben legyen magyar áru, és az eladható legyen. Azért fogalmaztam így, mert ugye a külföldről olcsóbb áron kerül a polcokra a termék, akkor jószerivel azt vásárolják majd meg. Viszont a kormány ígérete szerint az egészséges élelmiszerek áfáját 5%-ra mérséklik, ezt pedig a zöldségekkel és a gyümölcsökkel kezdik, vagy kezdhetik. Ez milyen mértékben segítene a magyar termelőknek és a fogyasztóknak?
Az áfa csökkentés nem oldja meg minden gondunkat, de nagyon-nagyon fontos segítség is, nagyon pozitív hatással lesz a fogyasztói árakra is, illetve a termelőkre is. A fogyasztói árak közvetlenül rövid távon 20% körül mértékben csökkenni fognak, hogy aztán hosszú távon milyen árváltozást vált ki az áfa csökkentés. Nem lehet lesz majd mérni, mert a kínálat ingadozása sokkal nagyobb mértékben fog hatni a jövőben is az árakban, mint maga az áfa csökkentés. A termelőkre ott hat pozitívan, hogy a feketéző áfa csaló kereskedőket, a tisztességtelen kereskedőket kiiktatja a piacról, és ezért tér nyílik azoknak, akik tisztességesen, legálisan kereskedtek, illetve megszűnik az importnak az a versenyelőnye, hogy azt 0% áfával lehetett behozni, még a magyar árut 27% áfát finanszírozva kellett megvenni, tehát minden szempontból pozitív, mind a termelőkre, mind a fogyasztókra nézve az áfa csökkentés.
Szűk egy percünk maradt, ugye vannak erre különböző modellek, és régóta megy a találgatás, illetve hogy hogyan lehetne ezt a lehető legjobban megoldani. Van egy francia szabályozási modell, azt mondják, hogy talán ez lenne, vagy ez lehetne a legjobb, a minimumot, maximumot is megszabják a kereskedelmi árésre.
Nagy kérdés az, hogy piacgazdaságban az árakat, áréseket kell-e, lehet-e, szabad-e szabályozni, ugyanis a piacgazdaságnak törvényszerűsége az, hogy a kereslet kínálat, illetve a piaci szereplők alkupozíciója alakítja az árakat. Én azt gondolom, hogy a hipari szupermarketek, a kiskereskedelmi láncok között olyan éles verseny van, ami nem engedi meg az extra profitot. Ahol nagy a verseny, ott nincs extra profit. Ettől függetlenül lehet, hogy bizonyos speciális cikkeknél az ár és szabályozására szükség van, de én azon az elven vagyok, hogy alapvetően a piacra kell bízni az árak alakítását, és nem szabad vele nyúlni.
Apáti Ferenc a Fruitweb elnöke volt a vendégünk, köszönöm szépen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztilcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Neked mi a nyolc? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Autós percek.
A 10-es főúton Pilis Csaba belterületén összeütközött egy személyautó és egy teherautó, a 26-os kilométernél megállították a forgalmat. A torlódás jelentős, vezessenek óvatosan.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 19-én kedden. A mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jövő héten aláírhatják a politikai megállapodást az uniós pénz hazahozataláról, közölte a kormányfő.
Délelőtt nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy eddig feltárt részleteit.
Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól, mondjuk a részleteket. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós forrásokról, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök.
Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását és az uniós támogatások hazahozatalát.
Az idei költségvetés valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte a kormányülés után Köböl Anita kormány szóvivő.
A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon 286 milliárd forint értékben két tétel hiányzik. Az egyik egy elkészült vasútfejlesztéssel, a másik az autópályák koncessziójával kapcsolatos. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon, fenntartható pályát biztosítson az országnak és garantálja a pénzügyi stabilitást.
A kormány álláspontja szerint felelős gazdaságpolitikát csak pontos helyzetértékelés és átlátható költségvetési adatokra lehet építeni.
A kormány elkezdte az élvonal alapítvány teljes átvilágítását, és tervezi a közérdekű alapítványok esetleges megszüntetését. Erről is beszélt a miniszterelnök a kormányülés után.
Magyar Péter elmondta, hogy ebben az esetben nem is lenne szükséges felmondani a szerződést, hiszen a magyar állam lenne a kötelezett és a pénzbeli támogatásban részesített fél is. Hangsúlyozta, sem a szerződés felmondása, sem a struktúra átalakítása nem jelentheti ugyanakkor, hogy a magyar tudósok támogatás nélkül maradnának. A kormányfő a közmédia kérdésére azt válaszolta, nyitott egy találkozóra Krausz Ferenc Nobel-díjas tudóssal, az alapítvány vezetőjével.
Szívesen meghallgatjuk az ő álláspontját is abban, hogy hogy sikerült ezt a konstrukciót összehozni, mi volt az oka annak, hogy talán valamikor februárban nem sokkal a választások előtt írták alá ezt a megállapodást, illetőleg, hogy szinte a választás előtt utalták ki az első majd 20 milliárd forintos összeget. Miért van az, hogy az alapítvány kuratóriumi tagjai nem nagyon tudtak erről semmit?
Ma délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi ügy egyes részeit a kormány.hu per igazságtétel oldalon teszik közzé, az ügyben 8:30-kor sajtótájékoztatót tart a kormányfő.
Magyar Péter elmondta, a korábbi igazságügyi miniszter nemlegesen terjesztette fel a Sándor palotába K. Endre kegyelmi kérvényét, de végül még nem ismert okokból ezt az akkori köztársasági elnök Novák Katalin megváltoztatta, és így küldte vissza a minisztériumnak. A miniszterelnök egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy a teljes képet lássák a magyarok.
Minden magyar ember nevében mondhatom, hogy jogos elvárása minden magyar embernek, legfőképpen az áldozatoknak, hogy így sok év után mélyre tisztán lássunk abban, hogy milyen indokok alapján kinek a felkérésére, vagy unszolására, vagy fenyegetésére írta alá ezt a kegyelmi kérvényt, vagy változtatta meg ezt a kérelmet, vagy annak elbírálását az akkori köztársasági elnök. Várjuk Sülyök Tamás még hivatalban lévő köztársasági elnöknek a tájékoztatását.
Ha a köztársasági elnök nem mond le magától május 31-ig, akkor alaptörvény módosítással fogják eltávolítani, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormányülés után. Sülyök Tamás ugyanis az Indexnek adott interjúban azt mondta, szerinte nincs olyan jogi vagy alkotmányos indok, ami megalapozhatná a lemondását. Mint fogalmazott, őt az eskü az egész nemzethez köti, nem csupán a többséghez vagy a kisebbséghez.
Magyar Péter szerint Sülyök Tamás hetente változtatja az álláspontját, ugyanis első találkozójukon azt ígérte, megfontolja a lemondását. Egy következő találkozón pedig azt kérdezte, kit keressen, ha esetleg lemondana.
Ő maga mondta el nekem, hogy mint az Alkotmánybíróság volt elnöke, pontosan tisztában van azzal, hogy egy kétharmados felhatalmazással könnyedén a jogállami kereteket tiszteletben tartva el lehet távolítani a köztársasági elnököt. Mi ezt fogjuk tenni május 31-e után, hogyha addig nem mond le a hivataláról. Engedje meg, hogy ne előlegezzem meg, hogy melyik paragrafusát fogjuk a magyar alaptörvénynek módosítani, a szükséges módosításokat fogjuk elvégezni.
Hak Péter jogtudós a közmédiában azt mondta, a köztársasági elnök elmozdításával sérülhet a jogállam, amit a Tisza éppen most szeretne helyreállítani.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Oroszország abban bízik, hogy amerikai közvetítéssel folytatódnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajnával. Erről a Kreml szóvivője beszélt, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig azt mondta, Európának ott kell lennie a tárgyalóasztalnál. A Politico arra figyelmeztet, hogy már a tárgyaló személyének kiválasztásán elbukhat a folyamat, mivel az oroszok nem fogadnák el Kaja Kallas uniós főképviselőt és Alexander Stubb finn elnököt sem, míg Európa elutasította Putyin jelöltjét, Gerhard Schröder volt német kancellárt. Angela Merkelről a lap azt írta, békeközvetítési kísérletei megbuktak, Mario Draghi volt olasz kormányfőről pedig nem tudni, hogy elfogadná a felkérést. Mindeközben folytatódtak a harcok Oroszország és Ukrajna között, az összecsapásoknak civil áldozatai is vannak. Barna Péter összeállítása.
Oltották a lángokat Odesszában a tűzoltók, miután Oroszország drónokkal támadta az ukrán kikötővárost. Egy 11 éves gyermek és egy 59 éves férfi megsérült. Jelentős károkat jelentettek egyebek mellett a zaporizsiai, illetve a herszoni régióból. Egy ember meghalt és több mint 30-an megsérültek. Dnyipróban 18 sérült van, köztük egy 10 és egy 2 éves gyermek. Először egy sahid drón csapódott a házunkba, csoda, hogy nem robbant fel, mondta egy férfi. A Reuters szerint Oroszország a Moszkva elleni ukrán támadásokra válaszolt. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, Moszkvának meg kell értenie, hogy be kell fejezniük a háborút. A nagy hatótávolságú képességünk jelentősen megváltoztatja a helyzetet és a háborúról alkotott globális képet. Megváltozott minden, az oroszországi célpontok elérhetőek. Senkinek sem szabad konfliktust kezdenie Ukrajnával, fogalmazott Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök azt is közölte, a héten fontos tárgyalásai lesznek európai partnereivel, továbbá egy egyeztetést is előkészítenek az amerikaiakkal.
Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól. Erről állapodott meg Orbán Anita külügyminiszter ukrán kollégájával. Az egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják.
Kijev kész új lapot nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban. Ezt az ukrán külügyminiszter írta az egyeztetés után. Andrij Sibiha úgy fogalmazott, készek együttműködni Magyarország új kormányával, a kétoldalú napirenden szereplő valamennyi kérdésben, a többi között a nemzeti kisebbségek ügyében is.
Ausztria új migrációs megállapodást kötött Üzbegisztánnal, hogy felgyorsítsa az illegális bevándorlók, elsősorban afgán állampolgárok kitoloncolását. Az egyezmény szerint a közép-ázsiai ország tranzitországként segítheti a deportálásokat, miközben Ausztria kedvezőbb vízumfeltételeket biztosít az üzbég állampolgároknak. A megállapodás része az osztrák kormány szigorúbb migrációs politikájának, és illeszkedhet az Európai Unió új menekültügyi stratégiájába is. Kis Marton, Ciráki Viktória.
Afganisztánban közvetlenül rendkívül bonyolult lenne a tálib hatalom átvétel óta az afgán állampolgároknak a hazaküldése, úgyhogy ez válik most gyakorlatilag majd könnyebbé, hiszen az új rendszerben Üzbegisztán egy úgynevezett köztes állomás szerepét fogja majd betölteni. Taskent is feltételeket szabott gyakorlatilag a megállapodáshoz, hiszen csak abban az esetben fogja a tranzitállam szerepét betölteni, hogyha Afganisztán, illetve Kabul vállalja az afgán állampolgároknak az átvételét.
Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt, és nincs ok pánikra, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter.
Hegedűs Zsolt kiemelte, hogy magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rágcsáló mentesítés, mert ezek az állatok terjesztik a vírust.
Holnap éjfélkor lejár a személy jövedelemadó benyújtásának határideje.
Aki még nem fogadta el az adóhivatal által készített verziót, vagy nem küldte vissza bevallását, május 20-áig pótolhatja, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője. Ezt meg lehet tenni az Ügyfélkapu Pluszon, a DÁP telefonos applikáción, a NAV weboldalán, valamint postai úton is. Lincmájer Szilvia hozzátette, eddig mintegy 2,2 millióan nyújtották be bevallásukat.
Az egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők, áfa fizetése kötelezett magánszemélyek, náluk ez egy nagyon fontos kötelezettség május 20-áig, nekik semmiképpen nem lesz semmit tevéssel automatikusan érvényes a bevallásuk, nekik mindenképpen ki kell egészíteni a vállalkozói jövedelmükből származó adatokkal a bevallást, de a jó hír az, hogy idéntől NAV nagy újítása, nekik is segít a NAV, az egyéni vállalkozóknak a bevételi adatokhoz betölti az online pénztárgép online számlából származó összes adatot, tehát ezt azért ellenőrizni kell, de a fontos üzenet az az, hogy nekik valamit tenniük kell a bevallással.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint kihívás olyan nemzeti alaptantervet kialakítani, amely mindenki elvárásának megfelel.
Horváth Péter az új oktatási és gyermekügyi miniszter terveit értékelve a közmédiának azt mondta, Európában számos példa van különböző alaptantervek megalkotására. Ugyanakkor a konkrét tananyag mellett szerinte az is lényeges, hogy milyen készségeket sajátítanak el a diákok.
Az elnök arról is beszélt, hogy egyetért a pedagógusok kötelező óraszámának csökkentésével és a tankötelezettségre vonatkozó szabályok felülvizsgálatával. Emellett támogatja a szabad tankönyvválasztás kérdésének megvitatását.
Ez is egy olyan kérdés, amit meg kell gondolni, hogy valóban az államnak ennyire dominánsan szerepet kell-e vállalni a tankönyv készítésében, beengedjük más kiadókat is, azt gondolom, hogy talán célszerű lenne ez is, és nyilván ehhez kapcsolódik akár az ingyenes tankönyvnek a helyzete. Bizonyos támogatás szerte az Európai Unióban van, ilyen, hogy teljesen ingyenes lenne a tankönyv, ez azért kevéssé jellemző.
A fiatalok digitális tudatosságának növelése kiemelten fontos továbbra is, mondta Szűcs Zoltán médiakutató. A szakértő azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy az Európai Bizottság elnöke nemrég kijelentette, az Európai Unió a közösségi média üzleti modelljeinek szabályozásán dolgozik a fiatalok védelme érdekében. A kutató szerint nem csak az iskolában, hanem családi keretek között is fontos az online világ veszélyeiről, illetve a célnak megfelelő használatáról való párbeszéd.
A köznevelésben már van ugye digitális kultúra óra, én úgy gondolom, hogy minden egyes tárgyba be kellene építeni, de már az általános iskolában kellene ez kezdeni, jó. És egyébként pedig bizonyos életkorban tiltani kellene, mert mi dolgozunk óvodásokkal, pontosabban óvodapedagógusokkal, és ők elmondják, hogy ebben az időszakban milyen káros az a technológia, és teljesen ki kellene zárni, és utána az iskolában viszont nagyon komolyan szabályozni és tanítani és bemutatni a jó használatot.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint teherautóval ütközött egy autó a 10-es főúton Pilis Csaba belterületén. A 26-os kilométernél megállították a forgalmat, több kilométeres a torlódás. Aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat az M0-ás déli szektorán az M5-ös irányába, a 11-es kilométernél lévő M6-os csomópontban. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Szerémi úton a Rákóczi híd előtt, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál. Lezárták a 9. kerületben a Viola utcát, az Üllői út és a Tűzoltó utca között, mert gázvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten, a Tiszántúlon, illetve délnyugaton vannak helyenként borult tájak. Napközben sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
Ez volt a Krónika 7 órakor. Híreket legközelebb 7:30-kor hallhatnak, negyed órás krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Ceglédi Edit és a szerkesztő Király Erzsébet.
Műsorajánlat. Felfedező az egészségről.
Nem kell félnünk a rákcsálók terjesztette hantavírustól, mert nehezen fertőz, és a hazánkban található változatok egyáltalán nem halálosak. A Dél-Amerikában honos Andes vírus az egyetlen, amely emberről emberre is terjed, de csak szoros kontaktus esetén. Egy hajó nyilván ideális helyszín erre.
Felfedező az egészségről. Ma 14 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Nagymamám jó voltából, mielőtt még az eszem megjött volna, találkoztam Krisztussal. Tehát reggel felkeltünk be, este lefektünk be, imádkoztunk, és nagymama rengeteg történetet mesélt Jézussal kapcsolatban, meg hát jelen volt a mindennapjánkban, ezért én nekem nincs meg ez a megtérés, és később kanyarodtam el, tehát én utána, amikor már újra letettem aztán a bűneimet, az már nem megtérés volt, hanem egy visszatérés Krisztushoz.
A pünkösd egyházi és népi hagyományai. Pünkösd vasárnap 9 óra után a Kossuth Rádióban. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
7 óra 16 perc, lazítana az uniós költségvetési szabályokon Olaszország az energiaválság miatt. A legfontosabb tudnivaló Brüsszelből, Berek Patriciától.
Most rugalmasságra van szükség. Így érvelt az olasz miniszterelnök, amikor levelében arra kérte az Európai Bizottság elnökét, hogy az EU lazítson a szigorú uniós költségvetési szabályokon, adta hírül a Politico. A jelenlegi szabályok szerint a tagállamoknak 3% alatt kell tartaniuk a költségvetési hiányt. Giorgia Meloni azt szeretné, ha az energiaválság kezeléséhez szükséges beruházások és intézkedések hasonlóan a védelmi kiadásokhoz mentesülnének a 3%-os plafont meghatározó stabilitási és növekedési paktum hatája alól. A bizottság korábban már jelezte, hogy a költségvetési fegyelemtől nem szeretne eltekinteni. Az EU minden esetre szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, húzta alá tegnapi tájékoztatóján a testület szóvivője. Az uniós acélipar védelméről vitázott az Európai Parlament. Kostas Kádis uniós biztos arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai acélipart veszélyezteti a globális túlkínálat. Az ágazat 300 ezer embert foglalkoztat Európában, de az elmúlt 20 évben 65 millió tonnával csökkentette termelését, és 100 ezer munkahely szűnt meg. Az unión kívülről érkező acélipari termékekkel szemben védővámokat vezettek be, de az ideiglenes intézkedések június végén lejárnak, ezért az uniós biztos hangsúlyozta, július 1-től új, magasabb védővámokra van szükség. A Patrióta frakció lengyel képviselője Anna Brilka szerint az uniós szabályok, a magas energiaárak és az irreális klímacélkitűzések miatt drágább az uniós acéltermék, mint az import. A szocialisták és demokraták olasz képviselője Brandon Benifei szerint a készülő új rendelet felére csökkenti a vámmentesen behozható mennyiséget, és 50%-os vámot vet neki az e fölötti importra. Ezzel együtt az EU-nak el kell érnie az energiaköltségek mérséklését, és ösztönöznie kell a beruházásokat. Az európai acélipar védelmét szolgáló javaslatról ma szavaz az uniós parlament. A kulcsfontosságú gyógyszerekről szóló jogszabályról is szó volt Strasbourgban. Várhelyi Olivér uniós biztos az Európai Parlament plenáris ülésén hangsúlyozta, csökkenteni kell Európa függőségét a stratégiai gyógyszerek és hatóanyagok területén a harmadik országoktól, és uniós szintű együttműködésre van szükség, például a ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek beszerzésében. Megrongálták Petőfi Sándor emlékművét Strasbourgban. Az MTI beszámolója szerint a költő nevét és az ismertető feliratokat részben levésték, Petőfi bronz plakettjét lefeszegették és elvitték, emellett több helyen kárt tettek a bronz plakettet tartó oszlopon. A rendőrség nyomozást indított, de a tettes egyelőre ismeretlen. Petőfi Sándor emlékművét 2004-ben állították fel Strasbourgban.
Jó reggelt, Magyarország, Csete Beátával.
7 óra 19 perc, energetikai kérdésekkel folytatjuk. A közel-keleti háború már most olyan súlyos gazdasági károkat okoz világszerte, és hogy a legnagyobb vállalatok egy része szerint még csak most kezdődik az igazi sok, hogy mi várható, hiszen azért úgy tűnik, hogy a Trump kínai látogatása sem hozott jelentős eredményt. Ez erről már Hortai Olivérrel, a Századvég energiapolitikai intézetének igazgatójával beszélgetünk. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Na hát ugye különösen érzékenyen érinti Európát és Ázsiát is, hiszen továbbra is jelentős mértékben függünk a közel-keleti energiahordozóktól. Milyen folyamatot indított ez el világszerte, és mi várható még a jövőben?
Én úgy látom, hogy a helyzet egyre aggasztóbb, most már harmadik hónapja zárva van a Hormuzi szoros, ami a világgazdaság egyfajta folytópontjának tekinthető. A globális olaj- és cseppfolyósított földgáz kereskedelem körülbelül ötöde normál esetben áthalad ezen a szoroson keresztül, viszont most nem halad át már jó ideje. Így a közel-keleti forrásokra a vásárlók nem alapozhatnak. Ez mennyiségi oldalról elsődlegesen az ázsiai országokat érinti, alig hanem ezzel összefüggésben értelmezendő az amerikai-kínai tárgyalás is, amire a szerkesztőasszony utalt, és amiről azok a sajtóinformációk és nyilatkozatok érkeztek, hogy az energetika is fontos részét képezte a megbeszélt témáknak. A kínaiak növelhetik az amerikai olajbeszerzéseiket, és a mai napon a kínai vezető az orosz vezetővel tárgyal, tehát úgy tűnik, hogy a kínaiak nagy bevásárlást tartanak energia fronton. Viszont a hormuzi szoros az továbbra is nagyon nagy kihívásokat okoz, és én azt látom, hogy az a piaci optimizmus, ami korábban egy korlátozottabb áremelkedést indukált, a nyersolajára körülbelül 50%-kal emelkedtek, ugye sok vagy kevés, arról megosztanak a vélemények, de az kezd elillanni, ugyanis a készletek közben vészesen fogynak, napi optimista becslések szerint is 6 millió hordó olaj hiányzik a piacról, és akkor még nem is beszéltünk az olajtermékekről, azokról a termékekről, amelyeknek közvetett módon az energiár drágulása miatt megemelkedik az áruk, tehát a helyzet az egyre nehezebb.
Ugye a legsúlyosabb helyzetben a légitársaságok vannak, már hetekkel ezelőtt arról beszéltünk, hogy nagyjából 6 hétre elegendő az a kerozin, ami rendelkezésére áll a légitársaságoknak. Most azért azóta már eltelt néhány hét, mondjuk úgy 3-4 hét. Mi a helyzet most, és hogyan készülnek Németországban? Ráadásul ugye a kazakolajat nem szállítják már az egyik olyan finomítóba, amely éppen kerozint állított elő.
Igen, a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján továbbra sem beszélhetünk még mennyiségi oldalról, hiányról, de az világosan látható, hogy az egyes légitársaságok igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy a keresletüket csökkentsék, optimalizálják egyik oldalon, a másik oldalon pedig az európai szereplők igyekeznek növelni a kerozin importjukat, részben az Egyesült Államokból, másrészt pedig a finomítóikat, ahol ez lehetséges, igyekeznek nagyobb kerozin kihozatalra átállítani. Éppen a tegnapi napon nyilatkozott az egyik nagy légitársaság vezetője, egy optimistább szenáriót vázolt föl abban a tekintetben, hogy azt mondta, hogy az idei évben szerinte nem kell rendszer szinten hiánytól tartani, helyi szinten logisztikai problémák miatt persze lehetnek fennakadások, de már az elmúlt hetekben egy jelentős járat ritkítást végeztek, és nem látjuk még teljesen, hogy a következő hónapokban, ami hagyományosan csúcs szezonnak minősül a repülésben, hogyan alakul ténylegesen a kereslet, és hát vannak más olyan légitársaságok, amelyeknek a vezetői viszont sokkal pessimistábban látják a helyzetet. Az Európai Uniót legközvetlenebbül elsőként a kerozin oldalról éri ez a mostani válság, ugyanis a közvetlen közel-keleti kitettsége a kerozin beszerzésben volt a legnagyobb. De én azt gondolom, hogy a következő időszakban más üzemanyagok területén is, és a cseppfolyósított földgáz területén is számíthatunk nehézségekre.
Ugye, hogyha az elmúlt 6 évnek a mérlegét nézzük, akkor volt Covid, orosz-ukrán háború, és most a közel-keleti konfliktus, és közben azért Európa készült volna a versenyképességének a javítására. Mindez hogyan veti vissza Európa versenyképességét?
A mostani helyzet, ahogyan azt a 2021-22-es energiaválságban is már megtapasztalhattuk, azoknak a nagy régióknak, országoknak, amelyek energiaimportőrök, kedvezőtlen ugyanis, ezeknek az országoknak a költségei megemelkednek, az inflációs nyomás ezekben az országokban megnő. Ennek megfelelően az Európai Uniónak nehézségei vannak ezzel a helyzettel szemben, mondjuk az oroszokkal, a kanadaiakkal vagy a norvégokkal, akik nagy energia exportőrök, és így az energiárak emelkedése az növeli a bevételeiket. Ez az energiaválság segíteni semmiképpen sem segít azon, hogy az Európai Unió helyreállítsa a versenyképességét, már csak azért sem, mert az iráni háborút megelőzően is az Európai Unió elsődlegesen energiaproblémával küzdött, részben a radikális zöld politikájának, részben a kereskedelmi konfliktusoknak köszönhetően jóval drágábbak voltak az Európai Unióban a villamosenergia és gázárak, már az iráni háború előtt is, és az üzemanyagára mindenki is, mert ez adórendszert is érdemes talán az okok közé felsorolni, mint más nagy régiókban. Az iráni háború pedig csak rátett egy lapáttal.
Beszéljünk a stratégiai tartalékokról, ugye több helyen már hozzá kellett nyúlni, van erre szabályozás, hogy 3 hónapnyi stratégiai tartaléknak kell lennie egy országnak. Most Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter elrendelte, hogy újabb jelentős mennyiségű üzemanyagot szabadítsanak fel a biztonsági üzemanyag készletekből. Kérdés az nyilván az, hogy mennyi stratégiai tartalék maradt, egyáltalán maradt-e, és az orosz olaj az segít-e nekünk abban, hogy ezt a stratégiai tartalékot vissza lehessen tölteni. Aztán hogy állnak ezzel az Európai Uniós országok?
Mennyiségi oldalról Magyarországon nincs probléma. A február végi legutóbbi készlet felszabadítást követően a szerkesztőasszony által említett 90 napra elegendő tartalékok csökkenésnek indultak. A mélypontot március végén érték el, 33-34 napra elegendő készlet állt rendelkezésre. Utána elindult a visszatöltés, és május 12-én vagy 13-án, mielőtt az új kormány meghozta az új döntését, azelőtt 70 napra elegendő tartalék volt. Amiről most döntés született, az lényegében mennyiségi oldalról közel azonos azzal a mennyiséggel, amit március vége óta visszatöltöttek a tárolókba. Kérdés persze, hogy hogyan alakulnak majd a következő hetek tartalékok szempontjából, ugyanis egy nagyobb mozgásteret kapott a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség a tartalékok feltöltésére. A jövő év nyaráig van ideje, hogy visszapótolja ezeket a készleteket. Ez azt vetíti előre, hogy a visszapótlás a következő időszakban lassabb ütemű lesz, mint amilyen az elmúlt hetekben volt. De egyelőre a jelenlegi készletszintek, információk alapján Magyarország mennyiségi oldalról rendben van.
No, egyetlen egy percünk maradt. Milyen területekre hat még az olajhiány? Tehát, hogy az iparnak mely területei azok, amelyek sérülékenyebbek lesznek?
Általánosságban elmondható, hogy az energiaintenzív ágazatokban, de az is, hogy az energiahordozók és különösen az üzemanyagok központi erőforrások, amikor megdrágulnak, akkor a víz minden hajót megemel, hiszen minden termék és szolgáltatás árába beépülnek az energiahordozók árai, hiszen szállítani kell azokat, energiát kell használni az előállításukhoz. Ezért is van az, hogy 2021-22-ben is már megtapasztalhattuk, hogy az energiaár drágulása az tipikusan inflációs, egy általános inflációs nyomást idéz elő.
Hortai Olivér, a századvég energetika századék kutató intézet energetikai és klímapolitikai intézetének igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladása a Budai alsó rakparton, a Petőfénynál északirányban, a Műegyetem rakparton a Szabadsághíd felé, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Terítettek a sávok a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, a Váci úton a Megyeri útnál, de lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain és a Budaörsi úton végig. Siling Zsolt, BKK Info.
Fél nyolc, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit.
Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ezévi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban a leköszönt Orbán kormány többször is módosította. Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét a külügyminiszter. Orbán Anita indoklásában közölte, új időszak előtt áll a magyar-lengyel kapcsolat. A tárcavezető szerint ezt a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy hitelesen és következetesen tudja majd képviselni. Közben ma Lengyelországba utazik a miniszterelnök. Magyar Pétert egy kormányzati delegáció is elkíséri. A tervek szerint mások mellett a lengyel miniszterelnökkel és az államfővel is tárgyalnak majd.
Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Romániában. Az államfő parlamenti mandátumuk száma szerint sorrendben fogadta a frakció küldöttségeit, de egyelőre nem jelentette be, kit bíz meg kormányalakítással. A pártvezetők nyilatkozataiból továbbra sem körvonalazódik működőképes kormánytöbbség. Tinédzser lövöldözött egy étteremben Törökországban. A 17 éves támadó 6 embert megölt, 8-at megsebesített, amikor tüzet nyitott a déli Tarsus város egyik vendéglátóhelyén. Az áldozatok között van a tulajdonos és több vendég is. Az ámokfutó az eset után autóval elmenekült a helyszínről, útközben megölt egy pásztort, valamint egy kamionost is. A rendőrök jelenleg is keresik az elkövetőt.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A Bartók Rádió ajánlásával május 22-én a Klasszikus és Jazz című műsornak ad otthont a Dohnányi Ernő Zenei Központ. 19 órakor a Vibraton Kvartett lép színpadra Olá Dezső és Szaniszló Rihárd vezetésével, majd Bágyi Balázs jazzdobos új formációja, a Bágyi Balázs New Quartet. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Idén is várja a közönséget az MRM-e népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
8:03, ugye az elmúlt napokban Oroszország és Ukrajna is soha nem látott méretű légicsapásokat mért egymás területére. Zelenszkij elnök pedig ismét azt hangsúlyozta, hogy hazájának sokkal több légvédelmi eszközre van szüksége a lakosság megóvásához. Erről is beszélgetünk a következő percekben Horváth József biztonságpolitikai szakértővel. Jó reggelt kívánok!
Kezét csókolom, jó reggelt kívánok!
No, hogyha már arról van szó, hogy sokkal több légvédelmi eszközre van szüksége Ukrajnának, akkor nézzük meg először azt, hogy Ukrajna és a szövetségesei mennyit tudnak összehozni, és hogyha már a szövetségeseiről beszélünk, akkor arról is kell, hogy egy amerikai republikánus képviselő azt mondta, hogy az európai országoknak nagyobb felelősséget kellene vállalniuk az ukrajnai háborúban, mert hogy a jövőben Ukrajna nem számíthat újabb segélycsomagra. Washingtontól lesznek ugyan területek, amelyek segítenek, de majd erről egy kicsit később.
Hát valóban így van, úgy tűnik, hogy az Amerikai Egyesült Államok, hogy úgy mondjam, letolja magáról most már az ukrán kérdést. Annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy béketárgyalások vonatkozásában még hajlandó a közvetítőként föllépni. Ez nyilván a nagyhatalmi státuszok demonstrálása miatt is fontos az amerikaiaknak, de hogy katonailag a támogatások vonatkozásában Európára akarják, a hajlandó a koalíciójára látolni ezt a fajta felelősséget, az jól látható, és hát itt a légvédelmi eszközök kapcsán pedig azt tudomásul kell vennie sajnálatos módon Ukrajnának, hogy az európai országoknak a raktárai vagy kiürültek, vagy pedig saját védelmükre is még szükségük van azokra az elhárító rendszerekre, ami még megvan náluk. Az Amerikai Egyesült Államok pillanatnyilag a saját rakétakészleteit vagy odaadta az öbölmenti országoknak, vagy az iráni konfliktus kapcsán rengeteg rakétát már elhasználtak. Tehát azt mondják az amerikaiak, hogy egy-másfél év mire a saját raktáraikat újra töltik, és onnantól kezdve beszélhetnek majd arról, hogyha valaki pénzért vásárolni akar rakétákat, vagy elhárító rendszereket tőlük, akkor tudnak adni. Tehát Ukrajna vonatkozásában a légvédelmi rendszerek egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, és ez látható is a hátországot ért támadások vonatkozásában.
Mennyit tud gyártani Ukrajna? Ugye nagyon büszkék arra, hogy a legnagyobb dróngyártó egységén nőtték ki magukat, és állítólag most már ezek a drónok olyanok, amelyek Oroszország, és látjuk is ugye a támadásokból, hogy Oroszország belső területeire is be tudnak hatolni.
Való igaz, igen, tehát úgy tűnik, hogy a drónipar az, ami ennek a lassan 5 éve tartó háborúnak a legnagyobb nyertese lesz, hiszen alapjaiban alakítja át a hadviselésnek a játékszabályait. Ukrajna itt viszont európai hadipari cégekkel is együttműködik ezekben a fejlesztésekben. Egy részét egyébként a gyártásnak az ki is helyezték Európai Uniós tagországokba, amire az oroszok jelezték, hogy pontosan tudják, hogy hol gyártják őket. Tehát ezek a mélységi csapások, amiket most az ukránok mérnek orosz területekre, és az oroszoknak azért látjuk, hogy ez fájdalmas is, mondjuk mikor a finomítókat éri találat, vagy pedig Moszkvát, ami egy presztízs kérdés az oroszok számára. Innentől kezdve viszont egy olyan veszélyes helyzet alakul ki, hogy egyes orosz képviselők ma azt követelik Vlagyimir Putyintól, hogy ezeket a dróngyártó üzemeket Európában támadja meg. Tehát ezek a gyártó sorok, amelyek ontják most már a drónokat, ezeknek egy része működik Ukrajnában, és ezeknek a fejlesztésében viszont 2 és 3 oldalú együttműködésben egyfajta koalíciók jöttek létre Ukrajna és európai országok között.
Na de hogyha az Európában lévő gyárakat támadják meg, azzal nyilván megszegik már a NATO szabályokat. Ugyanakkor azt láttuk például a kárpátaljai támadásnál, nem véletlen Kárpátalja volt a célpont, hiszen éppen egy ilyen gyárat vagy raktárt támadtak meg. Az is kérdés, hogy miért oda telepítette Zelenszky Kárpátaljára ezt a gyárat, amikor pontosan tudta, hogy előbb-utóbb orosz célpont lesz.
Való igaz, az ukrán vezetés szerintem azzal számolt, és ez hosszú ideig be is jött ez a számításuk, hogy a magyar kormány felé egyfajta gesztusokat tettek az oroszok azzal, hogy a magyarok lakta területet nem támadták. Ezért aztán telepítettek számos olyan üzemet Kárpátaljára, amelyekkel úgy gondolták, hogy ezért ők is ennek egy haszonélvezői lesznek, nem támadják az oroszok, dolgozhatnak az üzemek. Másrésztről Kárpátalja még viszonylag normális az energiaellátás, tehát ezért is Kárpátaljára telepítették ezeket az üzemeket. Viszont most úgy tűnik, hogy a orosz hírszerzés azért tisztában volt azzal, hogy ezek az üzemek hol helyezkednek el, mit gyártanak, és célzottan a kormányváltás után viszont már ezeket az üzemeket támadták, illetve azokat a logisztikai csomópontokat, amelyeken keresztül azt szerintem preventív céllal is igyekeznek megakadályozni, hogy az itt legyártott eszközök, fegyverek, azok minél lassabban juthassanak ki a frontra.
Lesz-e, lehet-e Putyin-Zelenszky találkozó? Ugye orosz részről ennek az egyik előfeltétele egy háborút lezáró aláírásra kész béke megállapodás. Volt már 2022 tavaszán egy ilyen megállapodás, azt a Boris Johnson, ugye az akkori brit miniszterelnök tulajdonképpen megtorpedozta. Most a kérdés az, hogy vannak-e még Boris Johnsonok az európai térben?
Vannak még Boris Johnsonok, úgy tűnik, hogy Európai Uniós országok, ez a hajlandó koalíció Nagy-Britanniával kiegészülve folytatni akarják ezt a háborút. Ugyanakkor szerintem nekünk most érdemes Pekingre figyelni, hiszen Putyin elnök az az amerikai-kínai csúcs találkozó után most Pekingbe látogat. Tehát nyilvánvaló, hogy az amerikaiak és a kínaiak az orosz-ukrán kérdésről is tárgyaltak, csak nem hozták nyilvánosságra, hogy mire jutottak. Tehát most meg fogja ismerni Putyin elnök azt, hogy a két nagyhatalom az hogy látja ennek a háborúnak a kérdését, és innentől kezdve várhatjuk azt, hogy az amerikaiak is megmozdulnak, és a béketárgyalásokon újra a saját nagyhatalmi státuszukat is mintegy fényezve igyekeznek majd ebben a háborúban mintegy béke közvetítőként fellépni.
Értem, de milyen új állásponttal állhat elő Donald Trump amerikai elnök? Hiszen ő már megpróbálta Alaszkában, aztán úgy tűnt, hogy annak majd lesz folyamánya, de végül is megálltak ott a tárgyalások, tehát kell valami másik perspektíva.
Igen, és ezt az európai országok akadályozták meg. Tehát ott azért az amerikaiak és az oroszok között világosan körvonalazódott egy megállapodás, ami arról szól, hogy az ukránoknak tudomásul kell venni a területi veszteségeket. Ennek fejében viszont, ha ezt megteszik, az amerikai biztonsági garanciákat adtak volna Ukrajnának, hogy egy esetleges orosz támadás esetén őket kisegítik. Most úgy tűnik, hogy az oroszok nem fognak lemondani továbbra sem arról, hogy ők a teljes Donbászt el akarják foglalni, és addig a békekötésről nem lehet szó.
Szűk egy percünk maradt, ugye öles léptekkel igyekezne Ukrajna az Európai Unióba, vannak tagállamok, például Franciaország, Németország, Hollandia és Olaszország, amelyek nem támogatják, és persze Magyarország sem. Most azt mondják, hogy a kisebbségi jogokról elkezdenek egyeztetni. Elég lesz ez?
Hát én azt gondolom, hogy ez azért egy furcsa dolog, mert most az ukránok úgy tűnik, mintha meg akarnák osztani az Európai Uniónak egyes tagországai közti együttműködést magyarán. Most nekünk magyaroknak azt mondják, hogy a magyar kisebbség jogairól tárgyalnak, de hát még számtalan kisebbség él Ukrajnában, akinek a jogai szintén súlyosan sérültek, tehát ezt gondolom, hogy ez egy olyan fajta gesztus az ukránok részéről, ami pusztán az uniós reménybeli csatlakozásukat tartja szem előtt, és nem a valós kisebbségi jogok érvényesítését.
Ugye, és milyen érdekes, hogy hirtelen Brüsszelnek is fontos lett a magyar kisebbségek joga, de erről majd legközelebb beszélgetünk. Horváth József biztonságpolitikai szakértő volt a vendégünk. Köszönöm szépen! Óra 43 perckor pedig gazdasági kérdésekkel folytatjuk tovább. Ugye Kármán András bejelentéseket tett, ezek között szerepel például, hogy a Tisza kormány visszaállítja a katát, mint adózási formát, aztán kivezeti fokozatosan majd a külön adókat, és az euró bevezetése is a tervek között van. A témában vendégünk Lendner Csaba közgazdász professzor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. Jó reggelt
kívánok! Jó reggelt kívánok!
No, kezdjük először, még mielőtt a katáról beszélnénk, egy új információval, miszerint Magyar Péter miniszterelnök kormánya júniustól leállítaná a nem uniós munkavállalói vízumok kiadását. A kérdés, hogy hosszú távon fenntartható-e a döntés, milyen hatásokat indíthat el, és hogy ezek a munkavállalók eddig mekkora szerepet töltöttek be a magyar gazdaságban, hiszen azért ők nem feltétlenül itt költötték el a fizetésüket, hanem mondjuk haza küldték.
Hát mondhatjuk azt, hogy 2020 óta Magyarországon és de egész világban turbulens időket élünk, nagy a felfordulás. Na most ez a felfordulás az utóbbi egy-két hónapra, gondolok itt az amerikai-iráni háborúnak a kirobbanására, ez különösen igaz, és ebben a helyzetben olyan gazdasági intézkedéseket kell hozni, amelyek egy-egy országnak a fenntarthatóságát, akár a munkaerőpiacon is hatékonyan szolgálják. Na most, ami a magyar munkaerőpiacot illeti, nálunk van egy 4,2%-os munkanélküliség. Na most ez egy alacsony szint egyébként az Európai Unióban, de ez folyamatosan van. És ezt hát törekednénk arra, hogy megoldjuk ezt a munkanélküliséget. Na most a munkaerőt, akik még mindig kívül vannak a munkaerőpiacon, és hiába vannak a közmunkaprogramok, hiába vannak az átképzési programok, ezeket az embereket valahogy most már be kell integrálni a munkaerőpiacra. Tehát ez a 100-200 ezer ember nem alkothat egy emberöltőt, hogy ő se dolgozik, a gyereke is se dolgozik, tehát valamit kezdeni kell, tehát ki kell kényszeríteni azt, és segíteni kell, ezek az emberek bemehessenek a munkaerőpiacra. Nyilván ez a bejelentés, ez folyamatos, fokozatos kivezetését jelenteni, jobbára itt ilyen vietnami munkaerőre gondolhatnék, meg abból a térségből, akik jöttek. Kétségtelen, hogy a magyar munkaerőpiacnak ez egy felszíni kezelése volt a munkaerő hiánynak. Hát ez azonnal kivezetni szerintem nem lehet, így lépésről lépésre azonban. Igen, tehát nekünk az a célunk, hogy a magyar munkaerő, aki munkára képes, az dolgozzon.
No, ez nyilván most egy újabb kérdést vetne fel, és legközelebb talán erről is beszélgetünk, hogy egy kormányváltás során mindig vannak elbocsátások, akár az állami intézményeknél, akár más területeken is cserélődik valamilyen módon ugye a munkaerő, de hogy több lesz-e a munkanélküli vagy sem, és megtartjuk-e ezt a jó foglalkoztatási rátát az Európai Unióban, ugye ez egy másik kérdés. No, de van még itt néhány nagyon fontos dolog. Az egyik, hogy összeszerelő üzemmodellnek nevezte az elmúlt 16 év gazdaságpolitikáját, ugye Kármán András. Ez egy régi kérdés, hogy hogyan lehet kilépni ebből az összeszerelő üzem részből, mert részben nagyon jó az, hogy itt ruháznak be nagyvállalatok, és ide települnek gyárak. Ugyanakkor mégiscsak Magyarország részéről az lenne a kedvező, hogyha a magas hozzáadott értékkel tudnának a munkavállalók elhelyezkedni.
Igen, ez csak úgy lehetséges, meg a startup vállalkozásoknak a gyarapítása, amiről Kapitány István gazdasági miniszter is beszélt. Na most ennek mindennek az alapja az, hogy Magyarországon a tudástőkének a volumene, minősége javuljon. Emögött meg az egyetemi képzéssel, meg az akadémiai élet. Na most alapvetően, hogyha változtatni akarok azon, hogy Magyarország ne egy összeszerelő üzem legyen, hanem egy startup vállalkozások tömegét működtető nemzetgazdaság, ahhoz az kell, hogy az egyetemi képzés meg az akadémiai életet át kell szervezni, és az a meritokratikus szemlélet, ami nincsen, az kell oda behozni. Tehát egyről kettőre nem jutunk, hogyha ezt a feudális begyöpösödött rendszert föntartjuk. Kétségtelen, hogy az elmúlt években a felsőoktatásban történtek változások. Gyarapodtak a nemzetközi tudományos teljesítmények, kutatási eredmények, nemzetközi minőségi publikációk. Azonban az a helyzet, hogy más hozzánk hasonló, akár szomszédos országban is, nem beszélve a világvezető tudástőke hatalmairól, ott még gyorsabban gyarapodtak, tehát nekünk ez a fejlettségünk, a periferikus helyzetünk az elmúlt években sem változott sajnos. Tehát, na most ez nem pénzkérdése. Ez nem pénzkérdése, ez hozzáállás kérdése. Én azt gondolom, hogy ezen kell változtatni, és akkor lesznek startupok, akkor lesz hozzáadott érték, akkor nem csak összeszerelni jönnek a működő tőke befektetők Magyarországra, hanem úgynevezett értékteremtő innovációs beruházásokat is nagyobb számba valósítanak meg. Azt nem mondanám, hogy teljesen összeszerelő üzem lenne Magyarország, de hát sajnos a autógyárak, akkumulátorgyárak azért hát nem a legmagasabb hozzáadott értéket termelik.
Ugyanakkor az oktatásnak a változása az mennyi idő alatt mutatkozik meg például a munkaerő piaci szereplők részvételében, tehát hogy milyen arányban lesznek azok, akik mondjuk a magas hozzáadott értékkel, vagy éppen az összeszerelő résszel foglalkozhatnak.
Nézze, én tehát ugye nem vagyok politikus, egy egyszerű közgazdász vagyok, és azt mondom, hogy ide nagyon hosszú időnek kell eltelni, mire az országnak a minőségi tudástőke képzése átalakul. Tehát éppen most olvasgattam, illetve tanulmányozgattam olyan adatsorokat, amelyek világosan kimutatják, hogy mindenféle óriási pénzek mentek a felsőoktatásba, meg akadémiára, és nincs előrelépés az utóbbi években se. Korábban se volt, de az utóbbi években sincsen. Tehát messze megelőznek bennünket a csehek, a szlovákok, a lengyelek, most ilyenről nem beszélek, hogy Kínában fajlagosan persze. Tehát fajlagosan, nem az, hogy ők többen vannak és több publikációjuk van, hanem fajlagosan levetítve egy egységre magasabb teljesítményeket tudnak elérni. És Magyarország ebbe még mindig gyerekcipőbe jár. És ez nem a kutatásnak a szabadsága meg egyebek, hanem egy olyan társadalmi makrogazdasági környezet, hogy érje meg Magyarországon tanulni, kutatni és a tudástőkét hasznosítani.
Elbeszélgettem az időt, és előre is elnézést kérek a következő vendégünk, de még a kata visszavezetéséről feltétlenül beszélnünk kellene. Ugye sokakat rosszul érintett, mi volt a célja, mi változik a visszavezetéssel?
Hát az helyzet, ez nagy viharokat keletkeztetett, mikor kivezették a katát. Én mondtam is annak idején Parag Lászlónak, talán ez nem kellett volna, mert hát való igaz, hogy rejtett foglalkoztatás volt. Tehát a magyar néplélek az olyan, hogy szereti az ilyen rejtett dolgokat, szeret kevés adót fizetni. Pont a választások előtt egy-két évvel ebbe belenyúlni én szerintem hiba volt, nem taktikai, nem stratégiai hiba volt. Na most az, hogy ez visszajönne egy kulturáltabb, könnyebben áttekinthető, ellenőrizhető formában, én azt gondolom, hogy ez előnyös volna. Nyilván ugyanaz a kata, ami volt, az nem jön vissza, hanem annak egy szofisztikáltabb, egy letisztított változata. Ám legyen.
Még egy gondolat, 1%-os vagyonadót vezetnek be, nyilván ez nagyon sok egyébként kormánytagot is fog feltehetőleg érinteni. 1 milliárd forint lesz ugye az alsó határ, 1 milliárd forintnál 10 milliós befizetés mennyit jelent?
Hát 1 milliárd forint fölött van mondjuk valakinek van 1 milliárd 200 millió forintja, akkor 200 millióra vonatkozik a 1%. Én ezzel kapcsolatban elmondtam azt, hogy már máshol, hogy szerintem ezt emelni kellene, ezt a mértéket, mert ez a 1 milliárd forint az, aki Magyarországon vállalkozik mondjuk 30 éve, 40 éve, hát azért nagyon sok embernek van 1 milliárd forintja. Nyilván nem a széles néprétegeknek, én nem azt mondom, de sok vállalkozónak inkább egy olyan 5 milliárd forint fölött kellene ezt a vagyonadót meghúzni. Már nem egy hatékony adó, ismerjük el, nincsen Magyarországon vagyonregiszter, hiteles vagyonregiszter, ezt ki kell alakítani az elkövetkezendő években, én azt gondolom, és akkor esetleg hatékonyan működhetne a vagyonadó, de az igazi magyar adóbevételek az általános forgalmi adó, meg a jövedéki adó, tehát ezen van a hangsúly.
Innen folytatjuk legközelebb. Lettner Csaba közgazdász professzor volt a vendégünk, köszönöm szépen. Óra 52 perc, az uniós források hazahozása az egyik legfontosabb ígérete a magyar kormánynak. Erről is beszélünk a következő percekben. Dornfeld László, az Alapjogokért Központ elemzője a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No, először azt szeretném, hogyha arról beszélnénk, hogy mekkora összegek várnak arra, hogy hazaérkezhessenek, ezeknek milyen feltétele van, szoros a határidő, aztán majd arról is, hogy milyen projektek férnek ebbe bele, mert azért egy-egy uniós pénznél előírják azt is, hogy mire lehet költeni.
Így van, hát most, ami első körül megérkezett, a 11 ezer milliárd forint, ez nem kevés, ha megnézzük a főköltségvetésnek a költségvetésnek a főszámát, akkor az ugye olyan 90 ezer milliárd körül van, tehát hogy azért ez egy elég jelentős összeg, ez már tényleg szabad szemmel is látható. A probléma persze az, ennek a legnagyobb része az a helyreállítási forrásokból érkezne, hiszen a többiből még van annyi összeg nem lefagyasztva, amit le lehet hívni az elkövetkezendő időszakban, és ugye ezek a határideje augusztus vége. Azért is nagyon sürgető tényleg a határidő, és nem is
tesz meg ez a lehívásnak a vége, vagy a projektek ismertetésének, pályázat beadásának a határideje?
Ez máshogy működik, mint a rendes uniós források, tehát nem egy utófinanszírozás zajlik, hanem a kormányzat pénzt költ, el kell érni bizonyos arányszámokat, vagy irányszámokat, mérföldköveket, hívjuk, ahogy akarjuk. Ezek mondjuk az, hogy mit tudom én, mennyi óvodai férőhely jusson ezer gyermekre. Most csak mondtam valamit, nem tudom benne konkrétan ilyen vállalást, de ez érzékeltette, hogy miről is van szó. És nyilván a helyreállítási terveket úgy adta be annak idején az előző magyar kormányzat, hogy ezek a számok elérhetőek akkor, hogyha a pénzeket megkapja az ország. Nem kapták meg a pénzeket Magyarországon, így aztán ezeket nem is sikerült elérni. Tehát valószínűleg egy új helyreállítási tervre lesz szükség, mert ez egy több éves helyreállítási terv, amiben van nyújtva előre. Ezt lehetetlen néhány hónap alatt hazahozni, pont azért, mert ezeket a számokat nem lehet elérni. Tehát éppen ezért kell egy új helyreállítási terv, de nyilván előtte kell most a politikai alkú. Látjuk, hogy ez folyamatban van. Ha ez megvan, akkor végig kell zongorázni a helyreállítási tervet, először a bizottság, aztán a tanács jóváhagyja, és ha megtörtént a jóváhagyás, indulhat meg ezeknek a számoknak az elérése. Itt ugye meg is vannak szava, hogy milyen területekre akarnak sok pénzt költeni, a zöldítés, a digitalizáció, de nyilván ezen kívül más szempontokat is be lehet hozni. Ugye tudjuk, hogy Magyarországon például a pedagógus béremelést is sikerült bevinni uniós programba, tehát hogy azért lehet itt kreatívnak lenni, de nyilván a probléma az, hogy nagyon rövid a határidő, és hosszabb változás nem is várható, még Magyarország kedvéért sem, sőt, még tovább megyek, még Magyar Péter kedvéért sem fognak hosszabbítani, hiszen azt látjuk, hogy a legtöbb uniós tagállam még szeretné hosszabbítani ezt a programot, de Brüsszel meg nem akarja igazából ezeket a pénzeket már kifizetni, ott is ugye nehéz helyzetben van a költségvetés, tehát nyilván ezeket a pénzeket ők máshol akarnák hasznosítani.
Értem, de mire tudja költeni, tehát hogy mire költheti el, ami ilyen gyorsan megvalósítható?
Hát ezt kell kitalálnia most a kormányzatnak, és ehhez tényleg nagy kreativitásra lesz szükség. Na azt látom, hogy jelenleg az állam alapvető működésében is döccenők vannak. Most egy ilyen csetlés-botlás zajlik a Tisza részéről, hogy mondjak egy példát, napokig nem voltak szakmai államtitkárok Magyarországon. Ilyen 1990 óta nem volt, hogy a minisztériumokban ne legyen közigazgatási szakmai felügyelet, és ráadásul úgy sikerült az újakat kinevezni, hogy a régiek már ki voltak rúgva, tehát hogy a kettejük között, az újak meg a régiek között lesz-e bármiféle átadását, megvalósul-e mondjuk az informális információk átadása, azzal kapcsolatban milyen projektek futnak most a minisztériumban szakmai szempontból, és így tovább. Ha ezek nincsenek meg, akkor hónapok mire ezeket összeszedik az iratokból és egyebekből. Tehát ez azért is nagyon fontos, és nyilván amíg ilyen egyébként elkerülhető helyzeteknek a megoldásán dolgozik a magyar államigazgatás, addig nem tud máson dolgozni, és egyik hozzájtenem, hogy még egy óriási ígéret csomag jött mellé a kormányzat részéről, minden is ki lesz vizsgálva gyakorlatilag, hát ez megint egy óriási apparátust igényelne, egy olyat, amit pont lekötnének egyébként az uniós pénzek lehozása is, mert ha ezt a pénzt el kell költeni, akkor az rengeteg ember fog kelleni ahhoz, hogy ez megvalósuljon.
Ez egy érdekes kérdés, ugye most egy uniós tárgyaló delegáció érkezik Magyarországra, és elsősorban az uniós pénzekről tárgyalnak majd, és az uniós feltételrendszert ugye itt azért nem teljesítette az előző kormány, bár ön is említette, hogy azért vittek be olyan projekteket, például a pedagógusok béremelését, ami elszámolható volt az uniós projektekben, mert hogy az ország szuverenitásának feladásához vezettek volna. Mi lesz az az icipici szuverenitás, amiről le kell mondani most az uniós pénzekért, vagy ebben a helyreállítási alapban lesz-e olyan?
Igen, ez a nagyobb csomag része valószínűleg, tehát ez ugye a befagyasztásra érintett összegeknek is a feltételrendszeréhez illeszkedik. Hát ez ugye gyakorlatilag a 27 szuper mérföldkő, amit Brüsszel meghatározott. Ezek egy jó részétéként Magyarország már teljesítette, tegyük hozzá, csak nem került rá a pecsét, hogy ezek teljesítve vannak. Tehát, hogy egyszerűbb a helyzet ebből a szempontból. Másrészt ott van a migráció, ott van a gyermekvédelmi törvény kérdése, és még vannak ilyen egyéb politikai ügyek a csőben, ahol egyértelmű, hogy elvárás van, ez, hogy Ursula von der Leyen is mondta annak idején, amikor ezeket a pénzeket befogyasztották.
Na, beszélgetünk még majd a jövőben a kérdésekről. Donfed László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Várja Önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Fritza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 9 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával zárul május 23-án 19 órakor az Artrium, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléje Balogh József és Fülöp Andrea zongora estével. A 100 éves Korták György szerzeményei és átiratai, valamint Bozzai Attila, Ötvös Péter, Hajdú Mihály, Kadosa Pál, Kósa György és Soproni József művei csendülnek fel a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország!
a Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 19-én kedden. A mikrofonnál Csete Beáta. Hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Délelőtt nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy eddig feltárt részleteit.
A kormányfő szerint a jövő héten aláírhatják a politikai megállapodást az uniós források hazahozataláról.
Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól. Mondjuk a részleteket. Ma délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi ügy egyes részeit a kormány.hu per igazságtétel oldalon teszik közzé. Az ügyben 8:30-kor sajtótájékoztatót tart a kormányfő.
Magyar Péter elmondta, a korábbi igazságügyi miniszter nemlegesen terjesztette fel a Sándor palotába K. Endre kegyelmi kérvényét, de végül még nem ismert okokból ezt az akkori köztársasági elnök Novák Katalin megváltoztatta, és így küldte vissza a minisztériumnak. A miniszterelnök egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy a teljes képet lássák a magyarok.
Minden magyar ember nevében mondhatom, hogy jogos elvárása minden magyar embernek, legfőképpen az áldozatoknak, hogy így sok év után végre tisztán lássanak, lássunk abban, hogy milyen indokok alapján kinek a felkérésére, vagy unszolására, vagy fenyegetésére írta alá ezt a kegyelmi kérvényt, vagy változtatta meg ezt a kérelmet, vagy annak elbírálását az akkori köztársasági elnök. Várjuk Sülyök Tamás még hivatalban lévő köztársasági elnöknek a tájékoztatását.
Az idei költségvetés teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány, amely szerint a büdzsé átláthatatlan. A határozat már megjelent a magyar közlönyben.
A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ezévi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban többször is módosították.
Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós forrásokról, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök.
Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását és az uniós támogatások hazahozatalát.
Lazítana az uniós költségvetési szabályokon Olaszország az energiaválság miatt. Az olasz miniszterelnök ezügyben levélben fordult az Európai Bizottság elnökéhez. Mindeközben az Európai Parlament is ülésezett Strasbourgban, ahol szó volt például az uniós acélipar védelméről. A témában tett javaslatról ma szavaznak. Berek Patricia tudósított Brüsszelből.
A jelenlegi szabályok szerint a tagállamoknak 3% alatt kell tartaniuk a költségvetési hiányt. Giorgia Meloni azt szeretné, ha az energiaválság kezeléséhez szükséges beruházások és intézkedések hasonlóan a védelmi kiadásokhoz mentesülnének a 3%-os plafont meghatározó stabilitási és növekedési paktum hatálya alól. A bizottság korábban már jelezte, hogy a költségvetési fegyelemtől nem szeretne eltekinteni. Az EU minden esetre szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet, húzta alá tegnapi tájékoztatóján a testület szóvivője. Az uniós acélipar védelméről vitázott az Európai Parlament. Kostas Kádis uniós biztos arra hívta fel a figyelmet, hogy az európai acélipart veszélyezteti a globális túlkínálat. Az ágazat 300 ezer embert foglalkoztat Európában, de az elmúlt 20 évben 65 millió tonnával csökkentette termelését, és 100 000 munkahely szűnt meg. Az unión kívülről érkező acélipari termékekkel szemben védővámokat vezettek be, de az ideiglenes intézkedések június végén lejárnak, ezért az uniós biztos hangsúlyozta, július 1-től új, magasabb védővámokra van szükség.
Oroszország abban bízik, hogy amerikai közvetítéssel folytatódnak a háromoldalú béketárgyalások Ukrajnával. Erről a Kreml szóvivője beszélt. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig azt mondta, Európának ott kell lennie a tárgyalóasztalnál. A politikó arra figyelmeztet, hogy már a tárgyaló személyének kiválasztásán elbukhat a folyamat, mivel az oroszok nem fogadnák el Kaja Kallas uniós főképviselőt, és Alexander Stubb finn elnököt sem, még Európa elutasította Putyin jelöltjét, Gerhard Schröder volt német kancellárt, mindeközben folytatódtak a harcok Oroszország és Ukrajna között, az összecsapásoknak civil áldozatai is vannak. Barna Péter összeállítása.
Oltották a lángokat Odesszában a tűzoltók, miután Oroszország drónokkal támadta az ukrán kikötővárost. Egy 11 éves gyermek és egy 59 éves férfi megsérült. Jelentős károkat jelentettek egyebek mellett a zaporizsiai, illetve a herszoni régióból. Egy ember meghalt és több mint 30-an megsérültek. Dnyipróban 18 sérült van, köztük egy 10 és egy 2 éves gyermek. Először egy Shahid drón csapódott a házunkba, csoda, hogy nem robbant fel, mondta egy férfi. A Reuters szerint Oroszország a Moszkva elleni ukrán támadásokra válaszolt. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, Moszkvának meg kell értenie, hogy be kell fejezniük a háborút. A nagyhatótávolságú képességünk jelentősen megváltoztatja a helyzetet és a háborúról alkotott globális képet. Megváltozott minden, az oroszországi célpontok elérhetőek. Senkinek sem szabad konfliktust kezdenie Ukrajnával, fogalmazott Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök azt is közölte, a héten fontos tárgyalásai lesznek európai partnereivel, továbbá egy egyeztetést is előkészítenek az amerikaiakkal.
Szakértői szintű egyeztetések kezdődnek a kárpátaljai magyarság jogairól. Erről állapodott meg Orbán Anita külügyminiszter ukrán kollégájával. Az egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják.
Kijev kész új lapot nyitni az ukrán-magyar kapcsolatokban, ezt az ukrán külügyminiszter írta az egyeztetés után. Andrij Sibiha úgy fogalmazott, készek együttműködni Magyarország új kormányával, a kétoldalú napirenden szereplő valamennyi kérdésben, a többi között a nemzeti kisebbségek ügyében is.
Hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét a külügyminiszter.
Orbán Anita indoklásában közölte, új időszak előtt áll a magyar-lengyel kapcsolat, a megújuló külpolitikai irányvonalat pedig egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni. Közben ma Lengyelországba utazik a miniszterelnök, Magyar Pétert egy kormányzati delegáció is elkíséri. A tervek szerint mások mellett a lengyel miniszterelnökkel és az államfővel is tárgyalnak majd.
Strasbourgban egy hét alatt már másodjára rongálták meg ismeretlenek a Petőfi szobrot.
A költőről elnevezett téren álló emlékmű feliratát részben levésték, a bronzplakettet lefeszegették és ellopták, valamint festékkel leöntötték és összefirkálták a tartóoszlopot. A vandalizmus indítéka egyelőre ismeretlen. A szobrot már múlt pénteken is megrongálták. Azt nem tudni, hogy a két incidensért ugyanazok-e a felelősek. A helyi rendőrség nyomozást indított az ügyben.
Magyarországon nincs közvetlen járványügyi fenyegetés a hantavírus miatt, és nincs ok a pánikra, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter.
Hegedűs Zsolt kiemelte, hogy magyarországi fertőzöttről nem tudni, és a mostani nemzetközi fertőzések nyomán valószínűtlen, hogy világjárvány alakuljon ki. Hozzátette, fontos a megfelelő rákcsáló mentesítés, mert ezek az állatok terjesztik a vírust.
A kormány döntött az aszbeszt szennyezés kezelésének megkezdéséről, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Hangsúlyozta, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása.
A kormány szóvivő hozzátette, az osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett területeken azonnali kockázatcsökkentő intézkedésekre van szükség.
A kormány egyrészt azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező érintett kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztésének lehetőségét. Másrészt tárcaközi azbeszt munkacsoport jön létre az érintett területek azonosítására, az országos nyilvántartás kialakítására, a szükséges egészségügyi és környezetvédelmi intézkedések összehangolására, valamint a kár elhárítás koordinálására.
A Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke szerint életmentő volt a hazai mezőgazdaságnak a hétvégi eső.
Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy az ország egyes részein még mindig jelentős a szárazság. A csapadékmennyiség néhány területen az 5-10 millimétert sem haladta meg. Hangsúlyozta, mivel a hazai zöldségtermelő területek mintegy 90%-a öntözött, ezért korai lenne még arról beszélni, hogy az aszálykárok miként befolyásolják majd az idei zöldségtermelést, termést. Hozzátette, a gyümölcstermesztésben a csapadékhiány jobban érezteti a hatását, mivel ott kevesebb az öntözött terület, ráadásul a fagy is komoly problémát okozott az ágazatban.
A fagykárok nagyon-nagyon drasztikus terméskiesést okoztak ebben az évben is. Most azt látjuk, bár még nincs végeredmény, kb. 2 hét múlva látunk tiszta képet a tisztuló hullás befejeződés után, hogy 60-70% a terméskiesés mértéke országos viszonylatban, ami eléri a tavalyi hasonlóan jelentős mértékű fagykárokat. Ez minden bizonnyal fog áremelkedést okozni a gyümölcsök piacán, különös tekintettel arra, hogy a lengyelek, mint Európa legnagyobb gyümölcstermelői is súlyos károkat szenvedtek.
A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folytatódik a szúnyogírtás, az állandó vizekben, holtágakban is a nádasok mentén gyérítik a rovarokat.
A biológiai kezelés kizárólag a csípőszúnyog lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan. A szakemberek ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogok szaporodásának, ezért érdemes ezeket felszámolni.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint teherautóval ütközött egy autó a 10-es főúton Pilis Csaba belterületén. A 26-os kilométernél félpályán már elindult a forgalom, de a torlódás mindkét irányban több kilométeres. Erős a forgalom a Budapest környéki utakon.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Podmanicki utcában a Bajcsi-Zsilinszky út előtt, illetve Újpesten a Vécsey-Károly utcában a Nádor utcánál sávlezárásra készüljenek. Torlódásra kell számítani a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északi irányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Schilling Zsolt, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten, a Tiszántúlon, illetve délnyugaton vannak helyenként borult tájak. Napközben sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb esőfutó zápor, megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
Ez volt a Krónika 8 órakor, híreket legközelebb 8:30-kor hallhatnak, negyedórás krónikával pedig 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Ceglédi Edit és a szerkesztő Király Erzsébet.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az elitben maradásért játszik ma a férfi jégkorong válogatottunk a világbajnokságon. Ádám Martin távozik Paksról, korábbi parasportolókat díjaztak a Magyar Paralimpiai Bizottság közgyűlésén. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A finnek majd az osztrákok elleni vereség után ma a bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú mérkőzésen küzd a magyar férfi jégkorong válogatott a Svájcban zajló elitvilágbajnokságon. Nemzeti együttesünk a harmadik fordulóban 20 óra 20 perctől az eddig szintén pont nélkül álló Nagy-Britanniával találkozik. Csapatunk sajnos elveszítette egyik rutinos csatárát, Bartalis Istvánt, aki az Ausztriával vívott meccsen súlyos sérülést szenvedett, ezért számára véget ért a VB. Helyére az utolsó keret szűkítésnél kikerült Nagy Krisztiánt, a Ferencváros támadóját hívta be Majoros Gergely szövetségi kapitány. A ma esti összecsapásról a Nemzeti Sportrádióban hallhatnak beszámolót. Virányi Zsolt a Fehérvár AV19 hátvédjével Stipsis Bencével latolgatta az esélyeket.
Brittek ellenre kell figyelni, hogy ne kerüljünk ennyit emberhátrányba. Megmondom, hogy radikálisan meg kell változtatni dolgokat, csak nem szabad emberhátrányba kerülni, és nem szabad egyszerű helyzeteket adni az ellenfélnek. Többet kell kreálnunk alapból 5-5-be.
Eddig ezen a VB-ben, aki az első gólt ütötte, az nyerte meg a mérkőzést. Nem csak emiatt a statisztika miatt, de ugye nekünk kellene vezetni a britek ellen is. De nyilván ilyen görcsben nem kell játszani, hát erre készültetek az egész szezon után a VB-re, hogy jön majd a brit meccs, ami nyilván sorsdöntő.
Így van, hát hokiba az a fő. Százalékosan az nyert több meccset, aki az első gólt szerzi, nekünk valahogy meg kell szerezni majd a vezetést. Talán az utóbbi két meccsen, amiből erőt meríthetünk, hogy mind a kettő hátrányban voltunk, és nem törte meg igazán a lendületünket. Tehát vissza tudtunk jönni mindig, és kaparni, küzdeni, visszamászni. Az, hogy a bekapott gól után nem estünk össze, az fontos, az kell tovább menni, de igen, hát szerencsésebb lenne a vezetni. Természetesen azt akarunk minden meccsen. Van lehetőség kielemezni az elmúlt két mérkőzés, megnézni, mi működött, mi nem. Bekkek azok nehezek, fárasztóak, itt elég magas tempó ezeket a meccseken.
Tegnap még két mérkőzést játszottak csoportunkban, a jégkorong világbajnokságon Finnország, Egyesült Államok 6-2 és Svájc, Németország 6-1.
Nemzeti Sportkrónika.
A jövő hétvégi budapesti Bajnokok Ligája döntőre készülő Arsenal 1-0-ra legyőzte a már kiesett vendég Burnley-t az angol labdarúgó Premier League 37. fordulójában, amivel a listavezető londoniak 5 pontra növelték előnyüket a tabella élén, és nagy lépést tettek a bajnoki cím megnyerése felé. Nem hosszabbítja meg június végén lejáró szerződését Ádám Martin, a labdarúgó NB1-ben bronzérmes Paks támadója. A 31 éves játékos 2020 nyarán Kaposvárról érkezett először Paksra, ahol második idényében 31-szer volt eredményes, ezzel gól király lett a magyar élvonalban. Sajtóhírek szerint a 28-szoros válogatott csatár iránt a másodosztályú Szeged érdeklődik. Ádám Martin a bajnoki érmátadó után az M1 stábjának nyilatkozott a váltásról.
Hogyha az egész szezon nézzük, akkor ez egy bravúr, hisz átalakulóban volt, van a csapatunk, több fiatal játékos is szerepet kapott. A végén ez a harmadik hely megszerzése bravúrnak számít, nyilván örülünk neki, folytatódni fog szerintem ez a csapat átalakulása, nyilván a fiatalabbak már kicsit érettebbek. A szerződésem az június 30-al lejár, és távozni fogok a Pakstól. Igaz, a Paks szerette volna, de közös megegyezéssel mondhatom így a családdal elbeszélve. Úgy gondoljuk most jónak, hogy nem maradok Pakson, nagy szívfájdalom, ha mondtam. Tehát így Paksról lettem válogatott játékos, gólkirály, évjátékos, tehát lehetne sorolni. Szép eredményeket értem el itt. Az időszak sajnos most lezárul, de majd nyílik egy újabb az, hogy Szeged vagy más, ez majd a jövő zenéje.
Az NB1-es Puskás Akadémiát erősítő Laros Duarte, illetve a Videoton korábbi játékos a Stopira is ott van a Zöldfoki Köztársaság labdarúgó válogatottjának világbajnoki keretében. A VB újonc a június 11-én rajtoló tornán a H-csoportban Spanyolországgal, Uruguayjal és Szaúd-Arábiával játszik majd. Carlo Ancelotti, a brazil labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya kihirdette végleges keretét a világbajnokságra. A 26 játékos között ott van Neymar, az olasz szakember viszont nem számít többek között Thiago Silvára, Lucas Beraldóra, João Pedrora, Antonira, Richarlisonra és João Lintonra sem. Újoncként maga biztosan maradt bent a Csíkszered a román élvonalbeli labdarúgó bajnokságban. A sikeredző I.S. Robert viszont a hétvégi Botosán elleni 2-0-ás győzelem után elbúcsúzott a klubtól. A vezető edző így indokolta döntését.
Mindenki szeret álmodni, sajnos ilyen szinten azért nehéz úgy, hogy valamit megálmodja el és alulra váljon. Itt azért sok faktor van, ami eldönti a csapatnak a teljesítményét, a csapatnak a játékát. Kiemelkedett a csapatnak az utolsó hónapokban a teljesítménye. Ez persze kellett az új játékosok, akiket is még januárban igazoltunk. Így utólag most, hogyha visszanézek, akkor büszke vagyok, hogy mit hagyok magam mögött, és csak gratulálni tudok a csapatnak. Egy olyan döntést hoztunk közösen, mert közösen hoztuk a klubba, hogy lejárt egy 3 éves ciklusom, és úgy gondolom, hogy se energiám és lehet se fizikai lélek jelenlétem nem lett volna még egyszer újra, hogy újra kezdem ezt az évet, mert úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nehéz év volt számomra, főleg így ez az utolsó 2 év a feljutás és a csapatnak a bentartása. Rengeteg munka van a háttérben. Azt érzem, hogy megtettem, amit vártak tőlem. Remélem úgy, hogy meg vannak elégedve a munkámmal. Felemelt fővel búcsúzok a klubtól, a játékosoktól, a szurkolóktól. Együtt azt szeretném is megköszönni a klubnak, a városnak, akik mellettünk voltak, hogy rám bízták ezt a 3 éves tervet, ciklust. Ekkora városnak azért büszkeség, hogy ilyen magas szinten első osztály csapata legyen, jól teljesítsen, Románia bajnokát megverje és még jó eredményeket elérjen. Ez történelem fog maradni, innen már csak fennebb lehet lépni. Tovább sok sikert szeretnék kívánni a klubnak, a vezetőségnek és a szurkolóknak, és akkor is személyesen is szeretném megköszönni, amit adtak nekünk is, amit bíztattak.
A Csíkszered a labdarúgó csapatától búcsúzó vezetőedzőt I.S. Robertet hallották.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Visszavonul a válogatottságtól Vojvoda Dávid, a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Albafehérvár csapatkapitánya. A 35 éves bedobó 17 esztendőn át játszott a nemzeti együttesben, amelyben 160 alkalommal lépett pályára, és két Európa-bajnokságon is képviselte a magyar színeket. A világ és Európa bajnok Érdi Mária a nyitó nap után a 9. helyről várja a folytatást a horvátországi Kastellában zajló Ilka 6-os vitorlázó Európa bajnokságon. Ugyanezen a helyszínen a férfiak Ilka 7-es hajóosztályának versenyeiben az olimpiai és világbajnoki 4. helyezett Vadnai Jonatán jelenleg a 22. Udvardi Panna és Bondár Anna is bejutott a 8. döntőbe a rabati salakpályás női tenisztornán. Udvardi a belga Hanne van der Winkelnél bizonyult jobbnak 6-4-6-2-re, míg Bondár ellenfele a szlovén Polona Herzog 17 percnyi játék után 1-1-es állásnál sérülés miatt feladta a mérkőzést. Stolár Fanni Ézsia Muhameddel negyed döntőbe jutott a strasbourgi salakpályás tenisztorna páros versenyében, a magyar-amerikai kettős egy japán-tájvani duót győzött le döntő rövidítésben. A hétvégén a Ferencváros női vízilabda csapata bejutott a Bajnokok Ligája 4-es döntőjébe, miután az első kiütéses győzelme után a visszavágót is megnyerte az UVSE otthonában. Tóth Béla a leendő ellenfelekről kérdezte a Fradi szélsőjét, Leimeter Dórát.
Már ismert, hogy majd az elődöntőben a spanyol címvédő, a Sant Andreu következik számotokra, egyébként pedig egy másik spanyol, a Mataró, és a görög Olimpiákos van ott még a 4-es döntőben. A Sant Andreu az milyen ellenfél, mit vársz ellenük? Azért egy címvédő együttesről van szó, a spanyol válogatott gerince ott játszik. Örültetek ennek a sorsolásnak, hogy így alakult?
A 4-es döntőben már nem tud olyan ellenfelet kapni az ember, akinek kimondottan sejtettem örülne. Ugye mi tavaly is a Sant Andreuval játszottuk az elődöntőt, ugye ott nem sikerült nyernünk, de azért ott mi nagyon még kis friss csikók voltunk. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy idén mennyivel vagyunk előrébb. Szeptemberben voltunk így egy spanyolországi edzőtáborban, ott egy ilyen körtúrát mentünk mindenkinél, akkor végül X lett az a hivatalos, félhivatalos edzőmérkőzésünk. Nyilván azért az nagyon régen volt, egy jó pár hónappal ezelőtt, de legalább így ismerjük őket, tehát hogy el tudjuk azt mondani, hogy találkoztunk velük idén. Hát biztos, hogy nehéz mérkőzés lesz, de fel fogjuk tudni őket mérni, és meg fogjuk tudni találni a gyenge pontjaikat, és nagyon sokat fog számítani, hogy tavaly már voltunk egy Final Four-ban, és nem első áldozóként megyünk oda, hanem most már igenis tudjuk, hogy nekünk itt van a helyünk, és hogy megérdemelten vagyunk itt, és tényleg nekünk nagy céljaink vannak.
A Ferencváros vízilabdázóját, Leimeter Dórát hallották. A Magyar Sportházában tegnap tartották a Magyar Paralimpiai Bizottság évi rendes közgyűlését, amelynek keretében rangos díjakat is átadtak. A Halasi Olivér díjat Jónás Lászlóné Laki Anikó úszó, illetve Majsai Károly asztali teniszező vehette át. Az edzők számára alapított Málnai István díjat Gyepes Lajos úszó edző kapta, míg a fogyatékos sportmozgalomban hosszú ideje végzett kiemelkedő munkájáért az MPB együtt erősebben díj elismerésében Lengyel Lajos, a Magyar a Speciális Olimpia Szövetség elnöke részesült. Lengyel Lajossal B. Németh Péter beszélgetett.
Miután egyek vagyunk, gyakorlatilag egy parasport létezik különböző szövetségek megjelentésében. Nagyon régóta együtt dolgozunk a Paralimpiai Bizottsággal. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség az értő fogyatékossággal élők és a tanulásban akadályozott embereknek a sportját szervezi ide az a, illetve külföldön, szerte a világon. Nagyon fontos, hiszen ezek az ember az egyik megjelenési lehetősége a sporton keresztül mutatkozik meg, nem csak ide, hanem a világversenyeken is, mert nagyon büszkék vagyunk. Ezek a versenyzők közel 2000, akik igazos sportolók, 90 tagszervezetben, kiváló eredményeket érnek el, 22 sportágban meghonosítva Magyarországon, 16 nyári és 6 téli sportágban. Ezt szeretnénk továbbvinni és fejleszteni, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy most egy felkapó sportág a triatlon, már elindul, és jövő hétvégén Somorján az világ egyik nagy triatlon versenye már két speciális sportoló is. Tavébb ugyan már voltak, de most másodjára újra részt veszek ezen a nagy nemzetközi megméretetésen.
Azok a feladatok, amelyeket felsorolt, szép feladatnak tűnnek, ugyanakkor nehéznek is, amit talán egy olyan együttműködő szervezet, mint önök a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, vagy a Paralimpiai Bizottság az önök számára könnyebbé tud tenni. Könnyebb az együttműködés velük?
Vannak elnökségi ülések, ahol megvitatjuk a szervezetek közötti munkákat, problémákat, felvetéseket, és a paralimpiai köztestületnek a feladata az, hogy ezeket a problémákat közvetlenül vigye be a kormányzat elé, és próbálja a kormányzat a sporton keresztül segíteni a fogyatékosság életbeleknek a sportmozgalmát. Hosszú évek óta ezt megteszik, és kiváló eredményeket értek el a fogyatékos sport érdekében.
Lengyel Lajost, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség elnökét hallották. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
Műsorajánlat. Kalendárium.
A Fővárosi Nagy Cirkusz és a Kázányi Állami Cirkusz új közös produkciója a Mirázs. Fekete Péter, a Budapesti Intézmény igazgatója lesz a vendégünk. Ez sör, a sernevelőtől a sörgyárig, az a Zalaegerszegi Göcsei Múzeum kiállítása. Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncert Szulák Andreával és Kocsis Dénessel Szekszárdon. Bolyongók, már látható a Kövér Béla Bábszínház új produkciója Szegeden.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Nagyok.
Sokáig gitárművésznek készült. A fizikát túl egyszerűnek és unalmasnak találta. Aztán megnyerte fizikából az országos középiskolai tanulmányi versenyt, és végül elméleti fizikusként diplomázott. Szakterülete a kvantummechanika, dolgozott a Harvardon és neves német egyetemeken is, de mindig hazahozta a tudását. Vendégem az idén Széchenyi díjjal kitüntetett Zaránd Gergely Attila fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos rektor helyettese. Várja önöket a beszélgetőtárs, Hegyesi Gabriella.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
Napi jegyzet című rovatunkban Skardelli György, Kossuth és Ilbő Miklós díjas építész, érdemes művész osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok! Öt Pacsirta utca 2. Az Öt Pacsirta utca a 8. kerület talán legrövidebb utcája. A 2-es szám 1 a kis utcából nyíló épületet takar. Persze sokkal többet mondó, a Palota negyed egyik palotájaként, az egykori Almási palotaként említjük. Még akkor is, a szerényebb, mint a vele egysorban álló Festetics, Eszterházi vagy Károlyi palota. Ennek ellenére mégsem véletlen, hogy ezt az épületet emelem ki a sorból. Az 1902-ben létrejött Magyar Építőművészek Szövetsége több mint 7 évtizede lakja az állami kézbe vett épületet. Az épület összeforrt az építészeket magába tömörítő társulás nevével a több évtized alatt. A szövetség már létrejöttének pillanatában célul tűzte ki, hogy a szakmai érdekképviselet mellett az építőművészet megismertetésében és társadalmi elfogadtatásában elüljáró szerepet vállaljon. Azonban az első világháborút követő időszak során megszűnt és eltűnt a közéletből. De az építészek nem nyughattak, és mintegy 10 év elteltével újraindították a szakmai közösség életét. Az alapítók célja jottányit sem változott a több évtized alatt. Mi több, az állandó székház az Almási palotába való költözést követően további tevékenységbe fogtak. Az épület igazi szellemi műhelyé vált az aktuális építészmesterek által. Előadások, kiállítások jelentek meg a falak között, amelyek sokszor a határon túli építészek meghívásával nemzetközi jelleget öltöttek magukra. Számos világszerte ismert építésszel lehetett személyesen találkozni, amely a bezártság idején különösen inspiráló volt. Létrehoztak egy 7000 kötetes könyvtárat, mint egy dokumentálva a több évtized alatt megjelent építész tárgyú iratanyagot. A kezdetektől alapított folyóirat megújult, és régi új magyar építőművészet néven elérhető ma is. Az országos tervpályázatok eredményhirdetése során nem egyszer vált izzóvá a hangulat a Kóskároly teremben az összecsapó érvek miatt. A felkért opponens, ez általában egy jól ismert építész volt, nem csak a beadott terveken ment végig, értékelve azokat, de a tervpályázati zsűri véleményét is megkérdőjelezhette, adott esetben számon kérve döntésük szakmaiságát. Már az Almási palotába való beköltözés évében, 1953-ban az akkori építész nagyságok elindították a Mesteriskola intézményet. Ha így mondanánk, egyfajta posztgraduális képzést a legtehetségesebb fiatal építészek számára. Ezt már nem nézte jó szemmel az akkori politikai vezetés. Rásütötték az elitképzés bélyegét, és megszüntették néhány év működés után. De az építészek nem nyugodhattak. 10 év elteltével újraindították ezt a rendkívül színes, ciklusokként 2 évig tartó több irányú képzést. Ugyanis nem csak építészetről esett szó, hanem az irodalom, a képzőművészet, a filozófia jeles képviselői is megjelentek az összejöveteleken, egy-egy előadással pallírozva a fiatal építészek szemléletét. A jól ismert építészeti műhelyek felkeresése, hazai és külföldi tanulmányutak is részei voltak a 2 éves ciklusnak. Az Építészek Szövetsége tagdíjakból tartja fenn működését, amelyből persze nem futja a műemléképület felújítására. Ez pedig 7 évtized után már elkerülhetetlenné vált. Ráadásul felrepent a hír, hogy az épület a továbbiakban nem szolgálhatja az építészet ügyét, a szövetségnek az összes tevékenységével együtt ki kell költöznie onnan. De az építészek nem nyugodhattak. Újra összeültek, a szakma minden oldaláról érkezve, képviseleti szervek vezetői, oktatási karok irányítói, alkotó építészek, nyilatkozatokat készítettek, jövőbeni működési programtervezetet hoztak létre, felkerestek szakpolitikus vezetőket, lobbizva a több évtizedes hagyománnyal bíró épület megőrzése érdekében. Csak remélni lehet, hogy ez nem jelent újabb 10 éves szünetet. Az ígéret megvan rá.
Napi Egyzet című rovatunkban Skardelli György, Kossuth és Ybl-díjas építész, érdemes művész osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal. 8:30 után 1 perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Ceglédi Edit.
Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját, írta a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó felelt az elmúlt napokban napvilágra került közpénz milliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért Hankó Balázs utasításai alapján. A tárcavezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Romániában, az államfő parlamenti mandátumuk száma szerint sorrendben fogadta a frakció küldöttségeit, de egyelőre nem jelentette be, kit bíz meg kormányalakítással. A pártvezetők nyilatkozataiból továbbra sem körvonalazódik működőképes kormánytöbbség. Egy hét alatt már másodjára rongálták meg ismeretlen elkövetők a strasbourgi Petőfi szobrot. A költőről elnevezett téren álló emlékmű feliratát részben levésték, a bronz plakettet feszegették és ellopták, valamint festékkel leöntötték és összefirkálták a tartóoszlopot. A vandalizmus indítéka egyelőre ismeretlen. A szobrot már múlt pénteken is megrongálták, azt nem tudni, hogy a két incidensért ugyanazok-e a felelősök. A helyi rendőrség nyomozást indított az ügyben. Még több százezeren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án éjfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket, egyházi közösségeket vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az összeggel.
Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
Mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacokon? Ezt már Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat is. Lássuk először is, hogy mi történt a tegnapi napon Nyugat-Európa szerte. Tehát május 18-án Európa részvénypiacai ideges, de végül is többnyire pozitív napot zártak. A reggeli bizonytalanságot az olajárak és a kötvényhozamok emelkedése okozta. A befektetők ugyanis attól tartottak, hogy a közel-keleti feszültség, különösen a Hormuzi szoros körüli bizonytalanság újra erős inflációs nyomást hozhat. A nap végére azonban megjelent a remény, hogy diplomáciai úton mégis enyhülhet a helyzet, és ez visszahozta a vevőket a piacra. A pán-európai index közel 1%-os emelkedéssel zárt. A frankfurti tőzsde vezető indexe kifejezetten erős volt, közel 1,5%-kal kapaszkodott feljebb. A londoni tőzsdevezető indexe is több mint 1%-ot tudott emelkedni, amit az energiaszektor is támogatott. És még a bár ennél szerényebb emelkedés, de a párizsi tőzsde is emelkedést tudott elkönyvelni. Amerikában már jóval szelemásabb kép rajzolódik ki. A Dow Jones ipari átlag kevesebb, mint 0,5%-kal tudott erősödni. A technológiai részvények mutatója is nagyjából ekkorát mozdult el, csak hogy az ellenkező irányba eséssel reagált a tegnapi napra. Mi húzta szét ennyire a piacot? Elsősorban a technológiai részvényekben megjelent profitrealizálás. Az elmúlt hetek mesterséges intelligencia vezérelte emelkedése után sok befektető úgy érezhette, ideje kivenni a pénzét. A magyar részvénypiac végül tegnap enyhe pluszban zárt, körülbelül 0,5%-os emelkedéssel végzett a BUX. A kép a felszín alatt viszont vegyes volt, az OTP minimálisan csökkent, illetve hát mondhatjuk nyugodtan azt is, hogy gyakorlatilag oldalazott, miközben a piac továbbra is a geopolitikai kockázatokat és az osztalék fizetés előtti pozícionálást mérlegelte. A MOL tudott egy jelentős több mint 1%-ot erősödni, amiben szerepet játszott a magas olajár és az energiaellátási kockázatok újraárazása. Lássuk, hogy mi történik ma reggel. Európa még nem vett lendületet, inkább óvatos kivárással indítják a kereskedést. A hétfői hullámzó, de mégis pozitív zárás után a befektetőkben már azt mérlegik, elég a közel-keleti feszültség enyhülésének az ígérete ahhoz, hogy tartósan visszatérjen a kockázatvállalási kedv, vagy az olajár és a kötvényhozamok újra rányomják a bélyegüket a piacokra. Végül néhány szó van a forintról, lássuk, hogyan teljesít nemzeti valutánk ma reggel. 1 euró 360 forintba, míg egy amerikai dollár 309 forintba kerül a bankközi devizapiacokon. Köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok minden kedves hallgatónak.
Köszönjük szépen a legfrissebb pénzpiaci híreket Kovács Dánieltől, a növekedés.hu elemzőjétől hallottuk.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
8 óra 37 perc, ha a köztársasági elnök nem mond le magától május 31-éig, akkor alaptörvény módosítással fogják eltávolítani, közölte Magyar Péter a tegnapi kormányülés után. Súlyog Tamás ugyanis az Indexnek adott interjúban azt mondta, szerinte nincs olyan jogi vagy alkotmányos indok, ami megalapozhatná a lemondását. Kara Barnabás összefoglalója.
Jelenleg nincs olyan jogi ok vagy alkotmányos indok, amely megalapozhatná a lemondásomat. Többek között erről beszélt a köztársasági elnök az Indexnek adott interjúban. Súlyog Tamás úgy fogalmazott, felesküdött az alaptörvényre és az alkotmányos rend védelmére, és ez az eskü köti a mindenkori többséghez, a kisebbséghez és az egész politikai nemzethez egyaránt. Az államfő azt mondta, érti, hogy új politikai elvárások jelentek meg, de ezek a jogi státuszát nem változtatják meg. A feladatait a hatályos alkotmányos keretek között gyakorolja. Végül leszögezte, hű marad az esküjéhez, és ameddig a hivatala gyakorlása nem lehetetlenül el, addig eleget tesz a vállalt megbízásának. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, Súlyog Tamás a dicstelen 2 éves elnöki ciklusa során megbukott az emberi, jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is. A miniszterelnök kijelentette, Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű.
Mi úriember módjára, független attól, hogy éppen ma hogyan kelt fel a köztársasági elnök, vagy mit kellett mondania, a bukott maffia főnök utasítására az Index nevű propaganda oldalon, megvárjuk a május 31-ét.
Magyar Péter a reggeli bejegyzése után a kormányülés utáni sajtótájékoztatón is üzent Súlyog Tamásnak. Itt a miniszterelnök megismételte az álláspontját és lemondásra szólította fel az államfőt.
Én részletesen beszéltem az elnök úrnak arról, hogy nem csak a személyének a helyzetét kellene vizsgálnia, hanem a magyar közjogi rendszer stabilitását, a magyar jogállam és demokrácia még megmaradt darabkáira is vigyázhatna, ha már a magyar nemzet egységére nem sikerült vigyázni 2 év alatt.
Magyar Péter arról is beszélt, Súlyog Tamás hetente változtatja az álláspontját, ugyanis első találkozójukon azt ígérte, megfontolja a lemondását. Egy következő találkozón pedig azt kérdezte a köztársasági elnök, kit keressen, ha esetleg lemondana.
Ő maga mondta el nekem ezen a megbeszélésen, hogy mint az Alkotmánybíróság volt elnöke, pontosan tisztában van azzal, hogy egy kétharmados felhatalmazással könnyedén a jogállami kereteket tiszteletben tartva el lehet távolítani a köztársasági elnököt. Mi ezt fogjuk tenni május 31-e után, hogyha addig nem mond le a hivataláról. Engedje meg, hogy ne előlegezzem meg, hogy melyik paragrafusát fogjuk a magyar alaptörvénynek módosítani, a szükséges módosításokat fogjuk elvégezni.
A miniszterelnök végül leszögezte, felülvizsgálják a köztársasági elnökök leköszönés utáni járandóságait. Szerinte ugyanis a bukott államfőknek nem járhat állami juttatás.
Az elnök elmozdítása az jogállami alapon szerintem nem történhet meg.
Hak Péter jogtudós az M1-en arról beszélt, a köztársasági elnök elmozdításával sérül a jogállam, amit a Tisza éppen most szeretne helyreállítani.
Ez sokkal inkább politikai erődemonstráció. A választók körében, nyilván a Tisza párt szavazóinak a körében van egy erős igény arra, hogy tiszta lap keletkezzen, mindenkit töröljenek le a térképről, de ennek a választói igénynek jelenleg akadályt szab a jogállamiság és a jogi normák.
Hak Péter szerint, ha most eltávolítják Súlyog Tamást, akkor a jövőben egy következő parlamenti többség felállásával ugyanúgy eltávolítható lesz az államfő politikai alapon.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Stúdiónk vendége Székely Sándor, a Szolidaritás párt elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a Kossuth Rádió hallgatóit!
Honlapjukon megjelent egy felhívás, felszólítás, közlemény. Kármán András, a jelenlegi Tisza kormány pénzügyminisztere, a Fidesz volt államtitkárától azt követelik, hogy mondjon le. Na nézzük, hogy miért.
Igen, ugye nagyon nehéz látni, hogy a Tisza kormány mit szeretne csinálni úgy általában Magyarországgal, nagyon kevés a konkrétum, de a pénzügyminisztériumnál azért valami úgy fölsejlik, és ez, ami fölsejlik, ez szerintünk nagyon nem jó. Ugye miről van szó? Egyrészt ugye nem hallani arról, hogy a 27%-os áfát megszüntetnék, tehát marad ez a rendszer, ami hát az átlag embereknek elképesztően rossz, hiszen a fogyasztási termékeken van egy hatalmas Európa bajnok adó.
Bocsasson meg, hogy itt a szavába vágok, de azért a zöldségeknél, gyümölcsöknél, és pont ma reggel beszélgettünk erről, felmerült a kérdés, hogy 5%-ra kellene csökkenteni.
Hát ez a kérdés mindig felmerül, csak aztán nem történik meg, tehát ugye, és itt a második. Tehát ugye van egyszer ez a 27%-os áfa, aztán ugye belengedte a Tisza kormány, akkor 9%-ra leviszik az alacsonyabb keresetőeknek a személyi jövedelem adóját, amiről most kiderült, hogy hát ez majd csak 27-ben fog életbe lépni, de adójóváírásként, tehát valójában ez csak 28-ban, tehát majd 2 év múlva fog megtörténni, tehát ez egy ilyen, hát ugye majd meglátom, hogy 2 év múlva történik meg, amire annyira büszkék voltak, hogy majd akkor ez fog, és még egy dolog, amire tartozik, hogy ugye a legszegényebbeknek, tehát a legkisebb keresetőeknek, nem sok ember, 2-2,5 millió emberről beszélünk, ugye ezt a 9%-os dolgot, ezt majd 2 év múlvára csinálják, ám de bevezetnék a katát, ami ugye arról szól, hogy ha valaki fizet, tehát vállalkozása van, és mondjuk ő csak 12 millió forintot szeretne egy évben vállalkozni, akkor neki elég csak havi 50 ezer forintot adóznia. Ugye ez azt jelenti, hogy még egy tanár, vagy egy buszsofőr, vagy hát most nem sorolom végig a szakmákat, ugye keres 3-4-500 ezer forintot, de arra adózik is, most lehet, hogy kevesebbet, nem tudom.
Vagy
de
többet. Vagy több.
Hát a mediánbér az ország túlnyomó többségén sajnos nem éri el a 400 ezer forintot.
Ugye a pedagógusoknál, hogy hány éve tanítanak.
De sajnos az a számítás most, hogy ez napokban jött ki, hogy a magyarok jelentős része nem keres, közel se keresne 400.000 forintot, de hogy a katával, és ugye, de akik keresnek ennyit, azok is adóznak 200.000 forintokat, na de hogyha valaki katás lesz, mert meg tudja engedni, mert ez pár tízezer ember maximum, akkor nekik csak 50.000 forintot kell adózni. Tehát ugye mi történik? A kisebb keresetűeknek az adózását azt csak egy picit segítik, de azt is majd csak 2 év múlva talán, ellenben, hogyha van egy szűk réteg, akit megsegítenek, és az áfát meg úgy hagyják. Szóval szerintünk ez így ebben, hogyha ez így van, és ez az irány, gyakorlatilag a nulladik napon, tehát most 2 hete van talán valójában a Tisza kormány, akkor ezt inkább ne is kezdjük el. Szóval ezt már láttuk az elmúlt 36 évben, hogy hogyan kell a dolgozó embereket nehéz helyzetbe hagyni, vagy rosszabb helyzetbe hagyni, és pár tízezer embernek megsegíteni. Jó lenne most már ezen túllendülni, és jó lenne, hogyha az átlag emberekkel foglalkoznánk, és nem a kiváltságos rétegekkel.
Ugye nagyon keveset tudunk egyelőre a tervekről, vagy a költségvetéshez való viszonyról, és ezt azért is mondom, mert például akár a beígért 9%-os SZIA helyett, ami majd történni fog, hogy ezeket például ön hogy látja, hogy ehhez hozzá kellene nyúlni a költségvetéshez, vagy a tervezett uniós pénzek hazahozatala az arra is jó lenne, mert hát abban azért mégiscsak vannak olyan területek, ugye a gazdaság elősegítésére, élénkítésére, vagy akár a foglalkoztatásra esetleg ilyen jellegű problémák megoldására is lehetne használni.
Hát nagyon nehéz ezt így kívülről, ugye, mi nem vagyunk országgyűlési párt, és ugye így nagyon nehéz betekinteni így a költségvetésbe, ugye most mindenféle hangok hangznak el, hogy milyen állapotban van a költségvetés, jóba, rosszba, közepesen rosszba, tehát hogy ez kiderül, és nagyon kétséges ez az Európai Uniós segítség is. Egyébként ezeket ugye előre kell finanszírozni, ugye az Európai Unió utólag finanszíroz, úgyhogy mi azt szeretnénk, a Szolidaritás Mozgalom, meg a Szolidaritás Párt, ugye nekünk ez a politikai közösségünk, hogyha végre nem attól, másoktól függenénk, meg nem minden kormányváltáskor nem azt hangzana el, hogy üres az államkassa, nagyon jó lenne, hogyha már itt tényleg transzparensen lehetne tudni, hogy Magyarország államának mi az anyagi helyzete, és akkor ebből lehetne kiindulni, és azt is nagyon szeretnénk, hogyha a magyar állam az elkezdené támogatni a magyar kis- és középvállalkozásokat, a mindenfajta, akár hazai, akár külföldi multik helyett. Szóval elmúlt itt 36 év, felszámoltuk még a legelején a saját mezőgazdaságunkat és iparunkat, tele vagyunk külföldi cégekkel, akik sajnos az osztalékot kiviszik innen, teljesen mindegy, hogy keletről vagy nyugatról érkeznek ide hozzánk. Cserébe a magyar állam ezeket a cégeket támogatja, és mi szeretnénk ezt a gyakorlatot megszüntetni, szeretnénk, hogyha a magyar állam a magyarokat támogatná, és akkor ez azt is jelenteni, hogy jóval kevésbé szorulnánk rá arra, hogy valakik kívülről, tehát az kívülről támogassanak minket, és nekünk azért kelljen kuncsorogni, hogy adjatok már, nekünk mi teljesítjük a ti feltételeiteket, csak adjátok már ide azt a pénzt. Szerintünk ez egy nagyon rossz pozíció, jó lenne, hogyha nekünk a saját államunk, saját magunkat támogatná.
No, beszéljünk még egy kicsit a Katárról, az azért érdekes, mert ugye nagyon sok mindenkit érint, vagy érint.
Pár tízezer embert.
Még nem tudjuk pontosan, hogy lehet, hogy a jövőben ez nem pár tízezer ember lesz, hanem ennél is több, mert hogy nem tudjuk még azt sem pontosan, hogy milyen módon változtatnának, vagy vezetnék vissza, hiszen arról van szó, hogy nem az eredeti formájában, vagy a régi formájában, hanem valami soft, lazított verzió lenne ez. Önöknek milyen javaslata lenne erre vonatkozóan?
Mi azt szeretnénk, hogyha mindenkire egyforma szabályok vonatkoznának. Szerintünk nagyon káros az, hogy az emberek egy része, egy nagyon jelentős része ugye állami alkalmazottak, vagy cégeknél dolgoznak, és azok adóznak egyféleképpen, és akkor egész egyszerűen vannak kiskapuk. Szerintünk legyenek kiskapuk, mindenki, kétkezi munkás, a fehér galléros dolgozók, mindenkire egyforma szabályok vonatkozzanak, ugyanabban az országban élők, ugyanazok a törvények vonatkoznak ránk. Miért van az, hogy vannak emberek, akik más, meg cégek, az egyik cégnek így kell adóznia, a másiknak meg úgy. Mi ezt nem tartjuk igazságosnak.
Kármán András, a Tisza kormány pénzügyminisztere, a Fidesz volt államtitkárának lemondását követeli a Szolidaritás Párt. Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Székely Sándorral, a párt elnökével. Köszönöm, hogy eljött.
Köszönöm szépen, hogy itt lettem.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra 49 perc, a strand szezon közelettével sokan kezdenek villámdiétába a látványos eredményért. Szakértők a későbbi visszahízásra, hormonális zavarokra figyelmeztetnek. Cínek Elevente összeállítása.
Elég sok változás, sajnos leginkább negatív irányú.
Fogalmazott a villámdiétánkról még pár hete Bánfalvi Péter proktológus a Duna Családi Kör című műsorában.
Az ember elkezd éhezni, ha nem is tudatosan, akkor tudattalat. Azok a statisztikák, amik nézték, hogy hosszú távon az ilyen sajnos jó-jó diétákkal kapcsolatosak, hogy hajlamosak vagyunk az ilyen gyors megoldások után visszahízni, sőt egy kicsit még jobban, mint ami előtte volt. Én még kiemelném azt, hogy az ember egy idő után már reményét veszti, tehát hogyha próbál ilyen módon lefogyni, nem is azt mondom, hogy egészségessé válni, hanem úgy nézni ki, az egészről áll, nem néz azoknak az egészségesebb módszereknek utána, nem folytatja azokat, amivel egy hosszú egészséges életet élhetne. Sajnos egyén függő.
Amire nagyon oda kell figyelni, hogyha nagyon gyorsan akarunk fogyni, és csak a fogyásra koncentrálunk, emelte ki a szakember, senki sem onnan fog fogyni kezdetben, ahonnan szeretne, tette hozzá.
Hölgyeknek nem kell mondjam, hogy nem a Coca-Cola alak az, ami ilyenkor előjön, hanem melből fogynak inkább, de férfiak is inkább izomból. És ez sokkal veszélyesebb, mint hogyha úgy maradna az ember. Maga az életmód is nagyon sok irányú. Tehát egyrészt az, hogy mennyit alszik az ember, hogyan él, milyenek a szociális kapcsolatai, sokat beszélünk ezekről a kék zónákról, hogy ezek a faktorok megtalálhatók. Az egyik, hogy mennyit teszik az ember, miből, hogyan, és hát természetesen a mozgás, abból is egy csomó fajta kérdés felvetődik, hogyan mozog az ember, mit mozog, ez mind-mind egyén függő természetesen.
Arról pedig, mely laborparamétereket javasolják rutinszerűen vizsgálni azoknál, akik villámdiétát terveznek így a strandszezon közelettével, Balázs Pannit, a Színlab Sport specifikus dietetikusát kérdeztem.
Megtalálhatóak azok a legfőbb alapparaméterek, ami alapján egy étrendi változtatásban, egy életmódváltásban ki tudunk indulni. Ebbe beletartoznak az alap immunrendszeri markerek, vérképzési markerek, vasanyagcseréhez tartozó markerek, illetve a szénhidrát anyagcsere kapcsán láthatjuk az éhomi vércukorszintet, homoindexet, illetve ami nagyon-nagyon fontos, és sok életmódváltás itt szokott elcsúszni, hogyha nem tudunk a leptinnek a szintjéről. A leptin alapvetően egy hormon, ami az éhségünket befolyásolja, és hogyha ez nem megfelelő az adott illetőnél, de úgy gondolja, hogy mindent is jól csinál, a leptin szint az nagy mértékben tudja a zsírosodási folyamatokat befolyásolni, tehát például ez nagyon fontos látnunk. Illetve a hormonrendszerhez tartozik még a pajzsmirigy hormonoknak a vizsgálata, ez is egy nagyon-nagyon fontos szempont a fogyás, illetve hízás szempontjából. Érdemes még egy D-vitamin szintet is hozzácsatolnom a történethez, ugyanis a D-vitamin hiány is nagy mértékben befolyásolhatja egy fogyásnak mondjuk a sikerességét, vagy az immunrendszer állapotát.
Balázs Panni szerint a gyors strandszezon előtti villámdiéták hatékonyságát alapvetően a szénhidrát hasznosítást meghatározó anyagcsere markerek, elsősorban az inzulin, a vércukor és a leptin befolyásolják, tehát ezért a fogyás sikere és fenntarthatósága szempontjából elengedhetetlen ezek ismerete. A szakember hangsúlyozta továbbá a rutinszerű laborvizsgálatoknál gyakran előforduló eltérések, mint a vérképzési paraméterek, a vörös vérsejtszám vagy a hemoglobin, vas, B12 és fehérje hiány, D-vitamin hiány, valamint az inzulin rezisztencia feltárása kulcsfontosságú a személyre szabott biztonságos és tartós életmód és étrendi javaslatok megfogalmazásához.
A javaslatunk az szokott lenni, hogy mielőtt még a paciens magának elkezdeni elemezni és ördöget festeni a falra egy laborlelet készhez vételét követően, érdemes ugye a házi orvosával és dietetikusával is konzultálni. Ez azért fontos, hogy mind a két személlyel történjen konzultáció, mert természetesen a házi orvos akkor fog beavatkozni, hogyha bármilyen orvosi segítséget igényel az illető, tehát láttak olyan eltérést egy adott markerben, ami mondjuk gyógyszeres kiegészítést igényelne, míg a táplálkozási szempontokat tekintve egy dietetikus fog tudni nagyobb rálátást adni erre a történetre, hogy az életmódjához, a sporttevékenységeihez az adott illetőnek, és nyilván ugye a labor értékeihez mérten milyen változtatásokra van szüksége egyénre szabottan. Nek a kettőnek mindenképp kölcsönhatásban kell lennie egymással.
A dietetikus kiemelte, a laborvizsgálatok folyamatos nyomonkövetése elengedhetetlen, ha minden paraméter rendben van, elegendő az éves nagy labor, de eltérés esetén az érintett markereket 3-6 havonta ismétlődően érdemes vizsgálni a változások követéséhez. Balázs Panni figyelmeztet, labor nélkül divat diétába kezdeni gyakran zsákutcához vezet. Például a B, D-vitamin vagy a vas hiány, illetve inzulinrezisztencia akadályozhatja a fogyást, és ezek rendezése étrendi kiegészítéssel is személyre szabott diétával, tanácsadással indíthatja be a tartós eredményt, fogalmazott.
Sokan végletekben gondolkoznak, tehát egy hónapig tartják, két hétig tartják, de akkor nagyon szigorúan, viszont utána minden visszáll a korábbi rendre, és csodálkozunk, hogy nem történt érdemi változás. Inkább az lenne a cél, hogy olyan étrendet, életmódot alakítsunk ki magunknak, ami folyamatos jelleggel tartható tápanyagokban, vitaminokban gazdag, teljes értékű ételek szerepelnek benne leggyakoribb jelleggel, illetve a mozgást is muszáj ide tenni, mert sokan például egy drasztikus kalória megvonástól mozgás nélkül várják a csodát, viszont a kettő nem fog egymás nélkül működni hosszú távon.
Balázs Panni kiemelte, mások sikerén alapuló 1200-1500 kalóriás étrendek összehasonlítása félrevezető lehet, mert az egyéni tápanyag összetétel és anyagcsere jelentősen eltérhet, így ami másnak bevált, nem feltétlenül működik nálunk. Az időszakos bőjt például a 8 órás étkezési ablakkal önmagában megfelelő lehet, véli a szakember, de csak személyre szabottan alkalmazható. Fontos felmérni, kinek ajánlott és kinek nem, valamint a labor és szakmai kontroll mellett érdemes azt bevezetni. Fogalmazott a Synlab sportspecifikus dietetikusa.
8 óra 56 perc, a Jó reggelt Magyarország műsora ezzel véget ért, és hamarosan kezdődik a délelőtt, majd a híreket követően. A stúdióban már itt van Horváth Szilárd, és ha minden igaz, már is elmondja önöknek, hogy milyen témákkal várják majd a tisztelt hallgatókat. Szervusz, Szilárd!
Szervusz, jó reggelt kívánok a hallgatóknak, és neked is persze. Az 1%-okkal foglalkozunk most legelőször, azért, mert ma május 19-e van, holnap pedig május 20-a, azaz lejár az adóbevallási határidő, és szeretnénk egy kicsit megnézni, hogy akik az utolsó pillanatra hagyták a NAV által egyébként már kitöltött személyi jövedelemadó bevallások elfogadását, azoknak mire kell figyelniük, meg szeretnénk kicsit jobban megnézni az 1%-os adományokat is, mert mégiscsak az a helyzet, hogy aki ezt az 1%-ot odaadja valamely civil szervezet, ez úgy teheti meg, hogy neki tulajdonképpen semmibe nem kerül, csak néhány kattintásba, hogy megcsinálhassa ezt.
Szóval, viszont nagy segítség lehet azoknak, akik kapják.
Óriási segítség. Hát ugye látjuk, hogy van Magyarországon nagyjából 60 ezer civil szervezet, és remek dolgokat csinálnak helyben. Tehát nem feltétlenül kell a legnagyobbakra gondolni, de azokra a kisebbekre is, amelyek egy-egy iskola mögött, vagy egy-egy civil kezdeményezés mögött vannak, bizony nagyon érdemes figyelni. Aztán apaképről beszélünk, mert ma a férfiak napja van. Úgyhogy megnézzük az apakép, férfikép, mennyire változott az elmúlt időben, meg nyilván változott az elmúlt évtizedekben is már. És aztán pedig foglalkozunk még pénzügyekkel, mert hogy azt is megnézzük, hogy milyen, hogy kell takarékoskodnunk, és hogy tudunk kevésből is takarékoskodni. Tehát most azt próbáljuk megnézni, hogyha valakinek nincs olyan nagyon sok pénze, akkor mégis mit tehet, hogy valahogy hóközben mégis félre tudja rakni, és valamennyire gyarapodjon még a pénze.
No, hát hasznos, fontos kérdések. Egyébként te nagyon kíváncsi leszek, hogy például az apakép vagy a férfikép változott az elmúlt években, vagy az évtizedekben. Úgyhogy hallgatjuk majd a délelőtt műsorát Horváth Szilárddal, én pedig valamennyi munkatársam Pillinger Marianna, Bényi Csaba és Gál Ilona nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap reggel 6 órakor ismét számítok önökre. Szép napot kívánok, Csete Beltet hallották.
célú reklám.
A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
Társadalmi célú reklámot hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sopszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak.